olyan világban élünk, amiben bizonyára tudjátok, hogy az Európai Unióban évtizedek óta azon van a hangsúly, hogy egy globális, a makrokörnyezetre nézve egy lendületes, gazdasági, pénzügyi, financiális fejlődésen menjen át az összes tagállam, és a lemaradottabb országok is felhúzó országá változanak. A minden közgazdász tudja jól, hogy cél az, hogy pénzügyileg minden egyes ország, minden egyes régió egy olyan ciklusokon menjen keresztül, amiben benne van a gazdasági fellendülés, állandó növekedés, fejlődés, növekedés. Amit most látunk, az recesszió. Tehát ez nem jött be, és tudjuk jól, hogy a lufi mögött, vagy a lufi kipukkan, mi volt? A hitel. Hogyan szerették volna a gazdaságot élénkíteni az Európai Unióba? Hitelen keresztül. Így van? Milyen hiteleket? Lakossági és vállalati hiteleket. A KKV, a középvállalatoknak a hitelezése nagyon beindult az elmúlt évtizedben. A lakossági hitelek nagyon megszaporodtak. Ezen belül többfajta hitelek, és ami most történt, az pedig az volt 2006 óta, hogy túlterhelt lett a lakosság az egész világon, Amerika, Japán, Európa vonatkozásában. Megállította a reménységet az emberek életében. Úgy gondolták, hogy ha egy jobb hitelhez jutnak, egy szebb lakáshoz, egy jobb autóhoz, akkor jobb lesz az életvitelük is. Azonban az egész mögött, az egész gazdasági rendszer mögött meghúzódik egy láthatatlan folyamat, amelyet csak most láttuk meg, miután bejött a krak, és lehúzta a fájtlat az emberek szeméről. Hogyha megnéztek filmeket a 2006-os válságról, akkor látni fogjátok azt, hogy kristálytisztán, hogy Amerikából indult el a krak, az ingatlan hitelezésen keresztül, és ez az egész Európát, Ázsiát, az egész földet bejárta, és milliók veszítették el a munkahelyeket, és milliók veszítették el az álmukat. Milliók veszítették el az állásukat, és jelenleg nem tud növekedést elérni Európa. Ez tiszta, ugye? Előttetek. És miért beszélek erről? Azért, mert Isten igéje szerint Ábrám áldása egyre növekvő áldás. És Isten királysága pedig erővel nyomul előre Jézus Krisztus feltámadása óta. Mert kiterjedt a királyságnak az üzenete. Megláttam egy problémát, mégpedig azt, hogyha a testvérek elméje nem újul meg, azaz nem hoz Isten új paradigmákat, új változásokat az elmében, új gondolatokat Istentől, akkor azonosulnak a világban zajló folyamatokkal. És a hitüket és a reménységüket befolyásolhatja a médián keresztül jövő, úgymond reménytelen hírinformáció, hogy a tőzsdék, az alapok kezelői, hogy hogyan befolyásolják a világot, és ők milyen makro vagy mikrogazdasági adatokat közölnek. Akkor látni fogod azt, hogy a Dow Jones minál az amerikai oldalon, milyen a kedély hangulat, illetve az európai oldalon, és ez hogyan befolyásolja a térség országait. Miért fontos erről beszélni? Azért, mert Isten királyságában megvan az a szellemi kijelentés és szellemi erő, hogy te legyőzd az európai válságot. Tehát Isten úgy hozta létre a királyságot, hogy a királyságban benne van az előretörés lehetősége mindenkinek. Azok a hírek, amik a gazdaságon keresztül jönnek az életedre nézve, azok demoralizálni akarnak. Tehát el akarják venni a jó kedvedet. Abban, hogy előre gondolkodjál, és hogy minél többet hallgatod, és nézed ezeket az adatokat, azt fogod látni, hogy az egész piac igazából pszichai, úgy mondta valaki nekem a Béten dolgozik régóta, hogy kedély irányítja a piacot, a kedély, hogy Amerikában, Európában a tőzsdének milyen kedély állapota van. Tehát inger hozza létre a tőzsdén a különböző változásokat, és mivel globalitás van, tehát globalizáció, ezért egy-egy nagyobb vállalatnak a rossz híre kifut, és Európáig elfűt, sőt, Ázsiáig, stb. Na most mit akarok ezzel mondani? Azt, hogy van a szellemvilágban rengeteg olyan információ, amit lehet, hogy te nem is értesz, vagy nem is hallasz, de mégis kimegy. És a munkahelyen lévő környezetben befolyásolja az embereket. Tehát befolyásoló tényező az, hogy a gazdasági helyzetről mit beszélnek emberek. Ugyanúgy a belpolitika is kedélyhangulatot hoz létre, ugyanúgy az Orbán kormány döntései, vagy hogyha nem az Orbán kormány lenne, más pártoknak a döntései is. És én arról szeretnék ma beszélni neked, hogy téged ne ezek határozzák meg, tehát az ostorcsapásaidat, az irányodat, és azt, hogy milyen lendülettel mész az Úrban, ne ennek a hatásaiból kifolyólag döntsd el. Ugyanis most a piacoknak a szerepe azt diktálja, hogy hogy ne vásároljál, hogy spóroljál, és hogy éld túl azt a válságot, ami itt van. De elmondom neked, és ez biztos, hogy tudom, hogy tudjátok, de azért elmondom, hogy előre megmondták, hogy a következő 10-15, talán 20 évre nem lesz változás Európában. Ezért átalakítja a Ford, a Volkswagen, összes nagy autógyártó cég például az egész marketingjét, hogy hogyan lehet szűkíteni a terepet, azaz, hogy egy-két gyárat hogyan kell bezárni, ez milliárdokba kerül nekik, és hogyan lehet egy-két fejletlen országba vinni az autógyártást, Törökországba, Spanyolországba, Portugáliába, stb. Tehát az egész, és ezek a döntések, ezek 10-20 évre előre vonatkozólag hozzák meg. Mert ők előre látnak, nem úgy, mint egy átlag halandó, aki csak azt látja, hogy felemelik a kenyeret, a cukrot, meg az olajárát. De én arra akarok benneteket bátorítani, hogy ti az Isten igény keresztül értsétek meg, hogy nagyobb távlatokat akar adni Isten. Mert ha csak arra nézel, ami történik veled, vagy a munkahelyen, a bérképzés, stb., akkor elmegy a reménységed. Mert ez a célja a világ rendszerének, hogy egyre jobban a szívünket összekösse azzal a rendszerrel, és a világ szerinti módosulások pénzügyileg, gazdaságilag befolyásoló tényezővé váljanak az ember életében, és inaktiválják a hitet, Isten szeretetét, a kegyelemnek a működését, és hogy ne higgyünk abban, amiben Isten akar, hogy higgyünk, az Isten kegyelmének a nagyvonalúságában. Nem engedheted meg azt, hogy az európai válság diktálja az életérzéseidet. Ez nekem is szól, hogy amikor kinyitod a Magyar Hírlapot, vagy Népszabadságot, vagy bármelyik Indexet, vagy az Origót, hogy nem szabad, hogy azt határozza meg, hogy mit mond Matolcsi, Orbán, vagy bárki más a jövővel kapcsolatban. Mert Istennek van egy jobb terve. És Isten az kiválasztottakat, a szent magot mindig meg akarja áldani. A szent magot. Rajtuk van Isten keze. És amikor olvasod a Biblia hasábét, látni fogsz rengeteg válságról. De mindig ott volt egy szent mag, és a szent magok keresztül mindig jött egy új, áttörő erő. Dicsőség az Úrnak. Amen. Egy ige jött a szívembe, mégpedig a példabeszédekből. Példabeszédek 13-23. Egy más fordítást olvasok, mint a Károli. A szegények ugara bőségesen terep ennivalót, de van, aki igaz ítélet híján tönkre megy. Még egyszer. A szegények ugara bőségesen terep ennivalót, de van, aki igaz ítélet híján tönkre megy. Ha a szegény vet, és új ugart tör, áldottá válik, és bőségesen terem ennivalót. Fantasztikus. Tehát amikor egy szegény megérti, hogy a vetésén keresztül aratás jön, Isten gondoskodik a szegényről. Persze ne azonosulj a szegénységgel, de ez egy bátorító ige legyen számodra. Viszont, de van olyan, aki nem érti, hogy mi forog a kockán, mi folyik az egész gazdasági helyzetben, vagy az adott problémában, akár abban a kis makrokörnyezetben, a helyi, az anyagi területén, vagy pénzügyi képzésében, és mivel nem érti, nincs igaz ítélete, tönkre megy. Tehát mi az Istennek az üzenete? Az, hogy a szegény elkezd vetni, Isten gondoskodik majd az aratásról. Az a szegény, aki többre vágyik, mint amit el tud érni. És mit jelent ez a motto? Az, hogy a szegénységet a szívben képezi az ördög. A szívben. És Isten a gazdagságnak a látását, gazdaság alatt azt értem, hogy fölemelkedést a szegénységből, Isten a szívben képezi. Tehát az ördög a szegénységet a szívben képzi, a mentalitás a szegénység, nem csak pénzügyi állapot, mentalitás. Hitrendszer. Menj le vidékre nagyon szegény emberekhez, és beszélgess velük. És meglátod, milyen a szegénység mentalitása. És miért beszélek erről? Azért, mert az ördögnek az a célja, hogy a recesszión keresztül megfélemlítsék Európát, már amúgy is hitetlen Európát, megfélemlítse az ördög, megfélemlítse az európai gyülekezeteket, és a hitet elvegyék az emberek szívéből. Azt a hitet, ami arról szól, hogy Ábrahám áldása van az Isten népén, azért, hogy egy kenyér kéregetőse legyen, és a kenyér botja ne törjön el Isten áldása szerint az Isten népén, az Isten eklézsiájában. Amen. Mert nem lehet olyan, hogy a kenyér botja eltörik Isten népe között. Ami sütik a kenyeret. Az a sikeres, aki megelégedett. Megelégedett azon a szinten, ahogyan Isten ő megáldotta. És nem azon gondolkodik, hogy milyen nincs, hanem azon elmélkedés, és azért ad hálát Istennek, amilyen van.
Amen.
Na még egyszer. Az a szegény, aki állandóan valami új után vágyódik, és nem tud megelégedni. És az a szegény gazdag, aki elégedett tud lenni azon, amit Isten már megtett az életében.
Amen.
Erre azt mondod, hát Lali, egy szegény embernek ezt elmondom, nincs cukra, olaja, stb. Most nem, nem, tehát nem a mély szegénységről beszélek, testvérem. Akkor oda kell vinni a cukrot, az olajat, stb. Itt most arról beszélek, hogy az európai kultúra kialakít az egész civilizációban egy olyan szintet, amiben megfelelés alá viszi a társadalmat. Mondok egy ilyen élő példát. Ha egy multinacionális cégnél az irodistaként helyezkedik el egy nő, egy hölgy, akkor neki meg kell felelnie az adott divatnak, az adott intelligenciának és az adott stílusnak. Ez így van? Nem mehet be 60-as évekbeli kosztümbe. És a nagymamájának az irhabundájába. Ez képletes, ugye? Vagy a 60-as évekbeli cipőbe. És ez elvárások alá viszi ez a civilizáció az embereket. Hallgattam nemrég a Kossuth Rádiót. És a Kossuth Rádióban, a Déli Krónikában volt egy nagyon érdekes cikk, híradás. Az európai emberek elkezdtek Ázsiába keresni feleségeket, férjeket. Azért, mert az európai ember nem bízik az emancipált nőbe. És miután nem bízik benne, ezért elkezd keresni olyan társakat, akikben meglátja azt, amire szüksége van. A megbízhatóságra, a hűségre és az egyszerűségre. És beszélt arról Filippiben, 600, csak egy ilyen társkereső oldalon 600 ezer hirdetés van. 600 ezer hirdetés van, hogy házasság jöjjön létre. És azt mondta, az a tendencia, hogy a gazdag férfiak Európából elkezdtek e felé kacsintani, hogy olyan feleséget vegyenek magukhoz, hogyha idősek lesznek és megöregszenek, ezek ilyen 50-es évekbeli a férfiak, akkor biztosan tudják azt, ki fogja szolgálni és el fogja látni őt. Tehát a tendencia Európában lecserélődik, és újfajta modellek jönnek be az átlag ember életében, ugye a fejlettebb európai országokról beszélek. Megváltozik a házasság, megváltozik a családmodell, megváltozik a pénzügyi szféra, mindenre van egy változás, és az utolsó időknek a jele. Nem akarok elbátortanítani, vagy elkeseríteni, vagy megfélemlíteni, ne aggódj, nem erről fog szólni a prédikáció. Csak szeretném azt, hogy a realitásban lásd a dolgokat. Hogy van egy tendencia Budapesten, Magyarországon is az, hogy valamit nyújtani kell, és miután ezt csak hitelekből lehet megoldani, ezért egy válság jött létre. Egy válság. És nagyon nehezen tudják az emberek elengedni azt, ami már úgyis bukásra van ítélve. Mert ragaszkodnak az emberek ahhoz az életszínvonalhoz, és jogos, nem is probléma ez, mert kívánom mindenki jó létben éljen, de értsd meg, hogy az Unió ezért jött létre, hogy az embereket egy gazdasági megfelelés kényszer alá vigye. A cégeket is. És nyomás alatt van egész Unió olyan tekintetben, hogy produkálni nyereséget, produkálni valami eredményt, hasznot. És egy ilyen közegben élünk, egy hétköznapokat ilyen közegben élet. És az egész kormányválság is ebből adódik most, hogy új hitelt vegyenek föl, nem? Hogy az IMF-fel megkössék a tárgyalást, hogy új hitelhez jussanak, mert ki kell váltani a régi hiteleket. Csak nem minden áron, ugye, és megy most ugye a szkander. És nem tudjuk azt, hogyha az IMF kivonul, akkor mi történik Magyarországon? Tehát egy bizonytalansági szféra van, és hogyha Noktapari tanítását meghallgattad, akkor tudhatod azt, hogy ő is ugyanezt mondta igazából, hogy egy bizonytalansági faktor van most az országban. És arról kell ilyenkor beszélni, hogy mit üzen Isten szelleme ebben az egészben. Mi az Istennek a terve? És tudod, mi az Istennek a terve? Hogy ingyen kegyelemből túléljük mindent, és ebben az ingyen kegyelemből, Isten ajándéka által pedig mi osszunk, és nem mi menjünk osztásért. Amen. És ezt Isten meg fogja csinálni. Mert megcsinálta Józseffel, megcsinálta Ábrahámmal, megcsinálta Pállal, Péterrel, meg a többiekkel. Mert sem Pál, sem Péter nem éhezett. Jézus Krisztus sem éhezett. És te sem fogsz éhezni. Mert nem lehet az, hogy az igaz kenyér kérgetővé váljon. Amen. És arról lesz ma szó, hogy Isten kegyelme bőséggel akar kiáradni. Na most itt van egy ilyen kettőség, és ma, ahogy készültem, azért szerettem volna elmondani ezt az egészet röviden, hogy bevezetésképpen, hogy te ne úgy szemléld a bőséget, ahogyan az Unióban meghatározzák, vagy a világrendszer, a jelenlegi világkorszak meghatározza a bőséget. Mert a bőségnek először a szívedben kell megfogannia és megfogalmazódnia. Hogy mi az, hogy bőség Krisztusban? Tehát a szellemi értékítéletedet kell először átalakítanod. Tehát ahhoz, hogy neked új látásod legyen a világi rendszertől függetlenül, új pragmát kell behoznod az életedben. Új olyan látást, cselekedeteket, tetteket kell látod Krisztusból, ami a kereszttel megtörtént. Le kell cserélned azt, ami hatás alatt van. És újra kell kérned Istentől, hogy Istennek mi a válságterve ma Magyarországon a családodra, gyülekezetünkre nézve. Amen. Kérni kell ezeket az új látásokat, hogy Isten gondolata legyen az én gondolatom. Amikor Isten áldást akar adni egy nemzetre, vagy egy családra, vagy gyülekezetre, akkor mindig fordulat következik be. Tehát az Istennek a kegyelmének a munkája mindig fordulatot hoz létre. És ez a fordulatnak az a célja, hogy ne legyünk átok alatt. Isten terve soha nem volt az a szövetségben, hogy Isten népe átkozott legyen. És ahol nincs átok, ott áldás van. Maga az Ó és Új Szövetség arról szól, hogy van átok, és van áldás. És az áldás pedig azt jelenti áldásnak, hogy Isten természet fölötti ellátása megtörténik egy ember életére vonatkozólag. Tehát nem tudja, hogy honnan jön, azaz tudja, de olyan láthatatlan, úgymond szálak szövik be az ember életét, ami befolyásoló tényezővé válnak. Tehát az áldás azt jelenti, hogy befolyásoló tényezők kezdenek el mozogni az életedben. Olyan befolyásoló tényezők, amikből Isten tőkét kovácsol. És az áldás, hogy tudjon mozogni, kegyelemre van szükségünk. Azaz Jézus Krisztus Golgotai kereszten megszerzett ellátására. A véren keresztül jövő természet fölötti javaknak kell bejönni az ember életébe. És ezeket a javakat először mindig a szellemben kell átvennünk. Tehát neked mit kell tenned most? Kezdj el egy fordulatot hozni az életedben. Hogyan jön be a fordulat? Úgy, hogy elkezdesz hinni abban, hogy Isten szeret, ebből a szeretetéből adódóan a kegyelem fölszabadul az életedbe, az áldás megjelenik, és megforgatja azt, amit senki nem tud megforgatni. Maga az ember nem változtathatja meg a sorsát önmagából. Maga az ember nem tud hatni a sorsára. Ki van téve befolyásoló tényezőkre? Ha 3/4 íziglen áldott generációból születik, hogyha áldott, akkor olyan lesz a sorsa. De azt is el lehet tőke tudják tenni nagyon sokan. El tudják herdálni a vagyont. De az, aki szegénységből, mély szegénységből, halmozottan nehéz háttérből jön, vagy, majd mindjárt belemegyek, olyan társadalmi szocializációban jött létre, vagy született, illetve növelkedett, akkor azok az embereknek a sorsát nem lehet befolyásolni emberileg. Nem lehet befolyásolni. Maga nagy munkával tudja befolyásolni a sorsát. Mert vannak benne olyan nehézségek a én lelkében, életében, átkok, amelyeket nem tud, úgymond, semlegesíteni. Ideg leérni az átkot. Már majdnem megjön az áldás. És akkor valami mindig közben jön. Már majdnem fölvettek, és akkor nem vettek föl. Már majdnem megvettem, és nem tudott összejönni az ingatlan. Már majdnem úgy volt, hogy megjön a gyerek, és nem jött meg a gyerek. És ekkor a nagyon-nagyon-nagyon nehéz helyzet a lelkészeknek. Nem látunk bele a dolgokba, és azt mondjuk, hogy hát, hogy neki van, neki meg nincs. Ugyanolyan aranyos mind a kettő. Tehát Isten nem átkoz, hanem áld, és a kegyelmében szeretné, hogy részesüljünk. Felettébb. És a megváltás, az üdvösség, ezt jelenti egyébként maga a szó, a megváltás, üdvösség, egy szabadulást, megmenekülést, teljesség, válást jelent maga ez a szó. Tehát maga az, hogy üdvözülsz, megmenekülsz, a teljességet jelent Istenből. Elő szeretném hozni az életedben Isten mindazt a jót, amely érdekében, amely miatt elkezdesz Isten felé közeledni, és amely miatt elkezdesz Istennek hálát adni. Mert ma arról is szó lesz, hogy Isten be akar indítani egy akció-reakció tervet. Istennek az a terve, hogy Isten megáldja az embert azért, hogy aztán ő, az ember, aki áldott, azaz megtapasztalja Isten jóságát, elkezdjen ebből Istennek közvetett módon hálát adni. És ahogyan beindul ez a körforgás, azaz jön az eső, megáldja az életedet, és termővé gyümölcsözővé teszi a szívedet, életedet, onnantól kezdve beindulhat Istennek a terve, hogy te visszaad hálaadás formájába. És amikor te találkozol emberekkel, akkor rajtad keresztül folyjon ez, és egy ilyen körforgás történik. Mert a kegyelem nem az a célja, hogy te végállomás legyél. Nem. Tudod, mi a kegyelem célja? Hogy ne te legyél a végállomás, hanem te egy transformátor legyél, egy katalizátor, hogy visszamenjen Istennek a dicsőség. És az egyháznak az a feladata, hogy a sorompókat föláll, hogy kiszakítsa, és arrébb tolja, hogy ne állítsuk meg Isten kegyelmének a folyását. Mert nem szabad azt mondani, hogy ez és ez a kegyelem szint, ez elég nekünk. Nem. A kegyelem túlcsordulóan és buzgón fel akar fakadni, és túláradóan
valóban föl akarja szabadítani Istennek a tervét. Ugyanis Isten kegyelmének, a növekedésének nincs limitje. Tehát nincs a kegyelem növekedésének limitje. És mindaz, ami van a világban, azt most ne arra tekints, hanem arra figyelj, hogy mi van a mennyben. Vedd át a szíveden, a szellemedben a fókuszt a mennyre, mert a mennyben vannak a realitások, és az a biztosabb, ami a mennyben van.
Amen.
És ezeket le kell, hogy töltsd Isten dicsőségére. Át kell, hogy vedd ezeket a dolgokat, és aztán pedig meg kell, hogy valósuljon. Barátom, amikor elkezd megvalósulni, akkor lehet, hogy fájni fog a fejed. Lehet, hogy azt érzed, hogy nem érdemled meg. De Isten kegyelemből ingyen oda akarja adni neked.
Amen.
Hit által, hogy Isten dicsőségére legyen minden munka. Nagyon sok új hívővel találkozok és beszélek, hála az Istennek. Az általános tendencia az, általában nem akarnak tanulni. Ez általános tendencia, nem akarnak gondolkodni. És ez nem az ő hibájuk, hanem az unió hatása. Mert ne gondolkodj, ne érvelj, ne legyenek logikai összefüggéseid. Vedd át, amit mi adunk, épülj be egy multiba, örülj, hogy van fizetésed és van állásod, recesszióban. Ne engedd ennek a nyomásnak. Ne engedj ennek a nyomásnak, mert az a célja a minden filmnek, a médiának, Hollywoodnak. Kimossák az agyunkat. Na most azt látom, hogy a legtöbb ember nem akar gondolkodni, nem akar elmélkedni Isten igényén, és úgy gondolja, hogy mindent tud. És innen indítunk, hogy mindent tudunk. És nagyon nehéz lerombolni azt, hogy egy ember mindent tud. Hát akkor érted, most én elkezdek bármit mondani, már egy olyan előítélettel, egy olyan szellemi koncepcióval állok szemben, amelyet idő és energia ledönteni ezeket a koncepciókat. A másik pedig az őszintetlenség. Ez egy óriási feladat, hogy a Szent Szem az embereket meggyőzze, ez nem az én feladatom, hogy őszintévé váljanak az emberek magukkal kapcsolatban, hogy nem akar szembenézni, ahol tart, nem akarja a következményeket vállalni. Kifogásokat és vádásokat intéz más keresztények felé, okokat és bűnbakokat keres, és ez a korszak, sajnos testvérek, tele van bűnbak kereséssel. Kérlek, te ne legyél ilyen, ne bűnbakokat keres, hanem fordulj az Úrhoz, ami nem kegyelem, erről akartam beszélni. Nem attitűdöknek az összessége, nem ez a kegyelem, önmagában. Persze, Krisztusban lesznek helyes attitűdjeid. Nem helyes magatartás vagy hozzáállás, nem ez a kegyelem. Nem azért kapsz Istentől kegyelmet, mert annyira helyes a magatartásod. Annyira az egész hozzáállásod tényleg perfect. Nem a helyes gondolkozás miatt adja Isten a kegyelmet önmagában. Hála az Úrnak, hogyha megújul az elmét. Mint dicsőség az Úrnak végén. Nem önmagában azért, mert elkezdesz keresztényi módon gondolkodni. Nem. A helyes gondolkozás módot Isten igé építi föl. Nem szerencsevárás. Itt megállok. Azt vettem észre, ahogy beszélgetek régi hívőkkel is, hogy mintha Isten olyan Isten lenne, mint a lottó. Kitöltjük, és ahogy szokták mondani, vagy bejön, vagy nem. És mondják, eddig Isten mindig megsegített valahogy. Ilyen szlogenek vannak Pesten a hívők között. Hát valahogy csak lesz. Hát ilyen szoktam imádkozni Istenhez, csinálja már valami jó szerencsét. Hozzon már valami jó munkahelyet. Testvérek, ne szerencsevárásba álljatok bele. A kegyelem nem szerencsevárás. Hát ha van kegyelem, akkor jön a szerencse. Tehát ne így gondolkodjatok, ez nem a lottó, nem a totó, nem a tippix, meg a többi, nem tudom, kenó, vagy nem tudom, mik vannak még. Isten kegyelme nem szerencsét adatik, hogy jó szerencsés legyél. Végre, meg tud venni azt, amit nem tudtál eddig, a nehez bundát, vagy mit tudom mit. Tehát nem ez a cél. Nem ez a cél, hogy önmagában egy nagyon szerencsés ember legyél. Mert a szerencse, az van, az a Ós új szövetségben megjelenik ez a szó, hogy szerencse, de ez mindez Isten kegyelméből fakad azért, hogy te a személyiségedben Isten képűségre változzál, és mások számára jó szívű emberré legyél. Ez a szerencsének a célja. Nem csak az, hogy te egy szerencsés ember legyél, mert a világiak is szeretnek szerencsés emberek lenni. De ez egy másfajta szerencsekép, ami a Biblia váltó föl. És ki kell érdemelni? Ugye szokták mondani, hogy majd ezt megteszem, nem tudom, mit olyan csinálok, akkor majd Isten visz egy olyan szellemi szintre, hogy akkor képes lesz majd megáldani engem. Barátom, már most áldott vagy. Egyébként már most szerencsés vagy. Amen. Tehát nem kell várnod arra, hogy Isten majd áldott emberé legyen. Majd ha olyan emberek között dörzsölődsz, majd ha viszed a nem tudom kinek a táskáját, akkor majd áldott ember leszel. Nem Jézus nevében, nem. Már most áldott az eklézsia. És mindaz, ami számodra kell, és Isten meg akar adni a magad szintjén, Isten képes arra. Képes arra, sőt, képes arra, hogy bölcsességet, erőt adjon a gyereknevelésre, már most. Képes arra, hogy bölcsességet és erőt adjon a gazdagság megszerzésére, már most. Most ne félj félre, nem arról beszélek, hogy milliót teszel holnap. Nem erről beszélek. Hanem az, hogy a vagyonodat meg tud tartani. Hogy ne vigyék el. Már ez egy nagyon nagy áttörés, áldás ma. Hogy az, amit van, azt meg tudod tartani. Ki tudod fizetni a hiteleidet? A gyerek tud válogatni, hogy mit tegyen? Igen. Barátom, ne sírjál. Mert a más azon gondolkodik, hogy fizesse ki a villanyszámlát, hogyan fizesse be a hitelét, és mit tegyen holnap a gyerek. Ez nagyon szép volt. A kedveltség jelentése. Mit jelent a kedveltség? Hitelesíteni, vagy kiemelve lenni. Hitelesíteni, vagy kiemelve lenni. Maga a kedveltség az a kegyelemnek a működése. Maga az, aki kegyelmezett Istentől, az kedvelt lesz. Nem tudod szétválasztani. Kedvencévé válsz azáltal, hogy Isten kegyelméből kiáraszt az életedre egy adagot. És ez növekedni akar, dicsőség az Úrnak. Maga Krisztus volt, és majd beszélünk majd a jövőben, remélem, hogy jövő héten arról, hogy Jézusnál hogyan jelenik ez meg. Teljesen tisztán, az új szövetség hasábén, és az ószövetség proféciáin, egyértelműen le van írva ez a szó, hogy kedvenc, kedvelt. És hogyan lett kedvencévé, és fogjuk ezt nézni, ma már kicsit azért belemegyünk ebbe. És szeretnék még mutatni valamit, hogy a kegyelem hogyan akar folyni, áradni. Hogyan akar új metreket létrehozni az életedben. Hogy támogatni akarja az erejével, és készsége van Istennek arra, hogy a te feléd, a te irányodban egy állandó, Istentől jövő támogatásban részesítsen téged. Ez Isten kegyelmének a munkája. 200 milliószor kell hallanod ebben a generációban. 200 milliószor, hogy nem a munka az, ami téged majd nemesít, hanem Isten kegyelmé által leszel nemes ember. Testvérem, ne a siker legyen a célod, hanem az érték. Még egyszer mondom, ne a siker legyen a célod, hanem az érték, amit létrehozol. Úgyis arra vagy teremt, hogy értéket hozzá létre a családban, a társadalomban, a gyülekezetben. Értéket, nem sikert. Önmagában az érték a siker, nem a siker az érték. Itt vagytok? Értitek? Minden ember egy alkotó szellemmel van megáldva. Minden embernek van karisza, hogy alkosson, mert az embert erre teremtette Isten. Isten kész megtenni a jó dolgokat, érted? Kész rá! Tehát Isten nem ment nyugdíjba, ő nem várja nyugdíjat. Ő nem a Matolcsitól függ, hanem Isten magától függ, dicsőség az Istennek. És az ő akaratát akarja beteljesíteni az életedben. Gyertek velem az Ézsaiás leveléhez. Ézsaiás 46. Megmutatom, hogy Isten hogyan működik a kedveltségén keresztül. Ézsaiás 46. 9. Emlékezzetek meg a messze régi dolgokról, hogy én vagyok Isten, és nincs több. Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos. Emlékezzetek meg erről. 10-es verszak. Ki megjelentem kezdettől fogva a véget. Előre azokat, amik még nem történtek meg, mondván. Tanácsom megáll, véghez viszem minden akaratomat. Ki előhívom napkeletről a sast, ez Krisztus, messze földről tanácsom férfiát, nem csak szóltam, ki is viszem. Elvégzem, meg is cselekszem. Hallgassatok rám, kemény szívek, akik távol vagytok az igazságtól. Elhoztam igazságomat, nincs messze, és az én szabadításom nem késik. Sionban lesz szabadításom, és Izraelen dicsőségem. Amen.
Amen.
Itt egy igét szeretnék mutatni nektek, ezt a 10-es verszakot, és abban az utolsó sort. És véghez viszem minden akaratomat. Az eredeti héberben nem csak akarat szó szerepel, ez is jó fordítás, hanem ami az én örömöm, ami az én kedvem, és ami az én gyönyörűségem. Tehát maga Isten úgy dolgozik, hogy a gyönyörűségét akarja véghez vinni. Tehát Isten, amikor csinál valamit, jó kedvéből teszi.
Amen.
Nem haragvó Isten képéből. Na, csinálok, ami rosszat. Annyira bűnösök. Felejtsd el ezt az Isten képet. Isten nem gyönyörködik abban, hogyha rosszat tesz. Nem gyönyörködik abban, hogyha valami rossz történik egy ember életében. Fú, hányszor kéne ezt hallani. Amikor nehézségben vagy. Amikor kétségekben vagy. Amikor úgy érzed, hogy hibáztál. És vagy rendszeresen hibázol egy adott dologban. Hogy hallanod azt a szellemedben, a Szent Szellem bátorítását, hogy Isten nem jön haraggal. Nem jön kénkővel. És nem hozza a tüzes villáit. És nem nyomja a szívedbe. Hogy érezd, hogy tudd, hogy hol a helyed. Kisöreg. Hanem Isten mindig fölkínálja a jobb utat, ahogy a Káinnál is. Hogy megjött Isten Káinhoz? Mit mondott? Na, mi van veled, te? Hol van a botom, te? Gyere ide, az hagyom, ütöm a hátadat. Már megint csináltad. Nem, soha nem beszél olyan, mint Ábel. Soha! Nem ezt mondta neki. Ezt mondta? Nem ezt mondta. Azt mondta, ha rám figyelsz, helyre tudsz állni. Igazából ezt mondta. Ne legyél ideges. Ne lógjon az orrod. Helyreállítalak. Igazából ezt mondta.
aki megjelentem kezdettől fogva a véget, előre azokat, amik még nem történtek mondván. Tehát az, hogy ő Isten az ő gyönyörűségéből, jókedvéből tesz valamit, ő meg is mutatja ezt a jókedvét. Ezt mondja az ige itt, megjelentem, kinek jelenti meg? Nekünk! Kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amik még nem történtek, meg mondván, tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat. Tehát Isten véghez viszi az ő kedvét, és előtte megjelent Isten népének. Ha van füled a hallásra. Tehát Istennek nem az a terve, amit a rádióban, a Kossuth rádióban hallunk, hanem az a terve, amit ő meg akar jelenteni a mennyei sajtóban. És az ő terve gyönyörűséges. És Sionban lesz a szabadulás. És a Sion pedig Isten királyságát jelöli mindig az Isten igében. Fantasztikus Isten! Előre megjelenti a tervét. Csak engedd, hogy az ő tanácsa elérjen téged. A kegyelemnek az a célja, a kedveltségnek, hogy az ő tanácsában megálljunk. Fantasztikus Isten! Halleluja! Gyertek velem a Timóteus leveléhez. Úgy is mondhatnánk a mai napot, hogy profitai módon szeretnék szolgálni felétek, profitai igékkel, és hogy profitáljatok ebből. 2 Timóteus 3. Tudjátok, ahhoz, hogy ebben a rendszerben, ebben a jelenlegi mai gazdasági helyzetben és szellemi helyzetben te tudj növekedni, profitai látásra van szükséged. Profitai látást akkor jön, hogyha akarsz engedelmeskedni Isten igének. És az igéből jön a látás. És a profitai látás átvisz téged a hegyen meg a völgyön. Átvisz téged a nehézségeken, átvisz a gazdasági válságokon. A profitai látás. Mert a látás az, ami célt hoz. A látás az, ami fölemeli az ember szívét. Az hoz reménységet a látás. A látás hoz reménységet. A látás, ha megragad, ő fog téged előre vinni. Mondom még egyszer, a látás visz előre. Mondd most, és miből jön Isten látása? Isten jókedvéből, Isten gyönyörűségéből. És kinek jelenti meg az ő jókedvét? Nekünk. Amen. Ja, halleluja. 2 Timóteus 3:1. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Most az utolsó idők vannak, tehát te most realizáld magadba, utolsó időkben nehéz idők állnak be. Nehéz. Fárasztó. Fárasztó, nehéz, tikkasztó erő. Aminek az a célja, hogy kitikkadjon, leamortizálódjon Istennek a népe. Mert lesznek az emberek magukat szeretők. Pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek. Idáig. Nem sorolom tovább ezt a szörnyűséget. 17-ről van szó, azt hiszem. 17 főbűn. Mi az első, mondjuk együtt? És mi a második? Fénysóvárgó. Mi a két dolog, két láb, amivel kezdi a Szent Szellem? Az egyik az, ugye, az ön imádat, a másik pedig a pénz imádat. Két láb, unióban ez a két láb nagyon erőteljes. Az emberek önimádók, és az emberek pénzimádók. A görög válság azért jött létre, mert az emberek önimádók voltak, és pénzimádók voltak. Nem azért jött létre a görög válság, mert a görög válságban valami olyan krak volt. Amerika vagy Kína becsapta őket. Nem. Saját maguk emésztették föl magukat. És ezért a görög válság pedig hatása alá vitt az egész uniót. Értsd meg, hogy nem élhetsz úgy, hogy tudom, sokan vagytok úgy, hogy se tévé, se rádió, se ringespiel, se vidámpark, semmi mikrohullámos üdőse, URH-s mikrofont vesztek inkább, telefon helyett, de testvérem, 2012 van. 2012 van, és ahhoz, hogy valamilyen látásod legyen a jövőről, muszáj látod, hogy mi folyik körülötted. Muszáj. Mert ha nem érted, hogy mi folyik körülötted, akkor be fognak csapni téged. Tehát azt mondja az ige, hogy lesznek az emberek magukat szeretők. Ez az első főbűn. A másik pedig pénz szeretők. Megnéztem, mit jelent ez a definíció, a magukat szeretők. Azt jelenti, hogy magával barátkozik. Van egy pesti közmondás. Senkivel sem vagyok jobban, csak magammal. Magával barátkozik. A maga barátja. A legjobb haverja maga. Tehát a maga, a társadalmi berendezkedése önmaga felé fordult. Ma az eklézsiában mit látsz? Mit látsz az eklézsiában? Senki senkiben nem bízik, senki senkinek nem lett barátja. Ez a világnak a hatása az eklézsiára. Viszont nekünk vissza kell fordítani a folyamatot, és az eklézsiának meg kell változtatni a folyamatokat. Isten szeretete által. És mi az, ami bejött az eklézsiába, ugye? A pénzügyi válság. Az emberek szegények. De nem azért szegények, mert Isten szegényítette őket. Hanem lehet, hogy azért, mert a pénz szeretetében miatt kerültek ebbe az állapotba. Vagy nem akarják hallani arról, hogy hogyan kell a pénzügyi problémákból kijönni. És mutatok nektek valami horrort.
Mert ez még csak az eleje ennek a proféciának. Ez profécia. Ez Pál proféciája. A Szent Szellemétől ikletve. Ötös verszak. Akiknél megvan a kegyességnek a látszata, de megtagadják annak erejét. Ezeket kerüld. Tudod, hogy kikről beszél ez a profécia? Nem a világban lévő emberekről, hanem a nemzeti keresztényekről. A nemzeti keresztényekről, akiknek Európai Uniós identitásuk van, mint kereszténység, mint fő vallás. És azokról beszél, akiknél megvan egy látszat, a kegyességnek a látszata, de nem engedik, hogy Isten kegyelmének az ereje átütő erővel transformálja, megváltoztassa az életüket. Azt mondja Isten igéje, ezeket kerül. Kik mindenkor tanulnak, hetes verszak, de az igazság megismerésére soha el nem jutnak. Miképpen János és Jámbres ellene állottak Mózesnek, akiképpen ezek is ellene állnak az igazságnak, megromlott elméjű, a hitre nézve nem becsületes emberek. Tudod, hogy mit hoz létre ez az egész bűnlajstrom? Kettő dolgot, minden három dolgot. Először is megjelennek a Jánosek és Jámbresek. A János és Jámbres, nem tudjuk pontosan, hogy kik voltak, de a korai iratok azt mondják, hogy azok, hogy az, a fáraónál voltak két varázsló, aki a kígyókat is ugye létrehozta, teremtő csodát hozott létre, döbbenetes, ördögi erőből. Majd utána az iratok azt mondják, ha igaz, majd utána járunk a mennybe, ha följutunk, azt mondják a korai kéziratok, a Talmud is, illetve bizonyos kódexek, hogy János és Jámbres jelen volt, végig Izraellel követte őket, és Bálámnak ők segített. János és Jámbres. És ez az ellenállás, ez elkezdődött a fáraó időszakában, és Mózesnek végig ellenállt ez a két erő. Ez a János és Jámbresi erő, ami képes utánozni a csodát. Tehát milyen korszak köszön rán? Utánzó korszak, akiben viszont benne van a következetes fölállás és a destruktív támadó erő, hogy ellene álljon Isten népének. Rendszeresen. Olyan csodákkal, amivel elbizonyítani akarja Isten népét és Isten fölkentjeit. És tehát maga... Értitek ennek súlyát, barátaim? Hogy Isten népét eléri az önszereteten keresztül egy okkult vihar, egy okkult forradalom, egy okkult ébredés. És az egész központja a pénzszeretet és az embernek az imádata lesz, a humanizmus. A humanista felfogás. És az én, az egónak az imádata, hogy az egóból akarnak előhozni istenkeresést, az egóból akarnak előhozni Isten tiszteleteket és bibliai magyarázatokat. Az egóból, az énből. Ezek megromlott elméjű. Az eredetiben megromlott nuszú emberek. A nusz az a szellemnek a fölfogó képessége. Tehát eléri ez a megcsaladtatás az embereknek a szellemét. És a második pedig, vagy a harmadik, ugye az első volt János és Jámbres, okkult forradalma, a második, hogy az igazságtól meg vannak fosztva, és a szellemük meg van romolva, a harmadik pedig a hitre nézve nem korrektek, nem becsületesek. A hit nem tud működni az életükbe. A hit becsületessége, a hit tisztasága, a hit ereje, hatalma, megnyilvánulása, nem tudják a hitnek a szellemét venni. Mi volt a három? János és Jámbres, okkult forradalma, a második, ellenálló képessége, a második, ezek teremtő csodákat jelentenek, nem megyünk most bele, a második, hogy a szellemük teljesen izolálódik Isten természet fölötti jelenlétéből, a harmadik pedig, hogy a hit nem tud működni az életükben. Soha nem tudják a hit kihívásait, a hit engedelmességét összehozni a hitükkel, a kereszténységükkel, az Isten képűséggel, az Isten felé való tiszteletükben ezt. Nem tudják behozni a hitet. Ez az önimádatnak a gyümölcse. Az önimádat gyümölcse. Az önimádatnak a gyümölcse nem önmagában az, hogy valaki új zakót vesz, új laptoptáskát, vagy új nem tudom milyen laptopot. Nem ez az önimádatnak a lényege. Nem, az önimádatnak van egy célja a sátán tervébe, hogy eléri az ember szellemét, megcsaladtatás alá vigye, és aztán pedig ne tudjon hitről hitre menni, és ne tudja elfogadni Isten erejét. Tudod, hogy miért kell Isten ereje? Mert ebben a világvallásban nem tud csak erővel érvényesülni. Halleluja. Olyan befolyásoló erővel, ami rendszeresen kifújja rólad a világ keserűségét, a világnak a becsvágyát, a világnak a nyomását, a korokonait, barátaitnak az irigységét, és stb. Folytathatnám. Erő kell, erő. Erő arra, hogy jól aludjál. Erő arra, hogy jól keljél föl. Erő arra, hogy úgy végezz a munkádat, hogy abban legyen erő, hogy ne úgy menj be a munkahelyre állandóan, hogy miért kell már megint bemennem. Az élet kezdve elmegy, hogyha felülök a buszra és be akarok menni a munkahelyemre.
Ezekről beszélek, testvérem, ezekről, hogy meg tudj újulni. Hogy Istennek az a terve, hogy Istennek az a terve, hogy erő legyen a szellem életedben. Erő, belső erő, potenciál arra, hogy hitből tudj élni, a szellem egy itott legyen, de ne az okkult világra, hanem a szellem világára. Jó, hogy itt tartok. Jó, hogy itt tartok. Testvérem, ha nem vagy nyitott a Szent Szellemre, el fog érni téged egy okkult vihar. Nem akarom megfélemlíteni, de vagy a Szent Szellemet fogod dönteni, vagy az okkultizmust.
Amen.
Mert olyan erővel árad az okkultizmus a világból, hogy már mindenkit elért, mindenhol bekopogott. Minden iskolába mondják a testvérek, hogy iskolába is behozták az okkultizmust. És muszáj okkult dolgokat csinálni, muszáj lenne. Satöbbi, satöbbi. Árad az az okkult erő, az okkult forradalom. Amen. De Isten erősebb és hatalmasabb.
Amen.
De többre nem mennek, mert esztelenségük nyilvánvaló lesz mindenki előtt, amiképpen azoké is az lett. Dicsőség az Úrnak. Hogy Isten ereje mindig nagyobb lesz. Amen. Halleluja. Halleluja. Szeretnék beszélni kicsikét még itt ezzel az önzéssel kapcsolatban. Az önzés gyerekkorban kezdődik el. Az önzés. Az önzés úgy kezdődik el, hogy olyan neveltetést kap egy ember, vagy olyan társadalmi közegben nő föl, vagy csonka családban, ahol nem kapja meg azt, amire lételeme egy ember felépítésében, hogy egészséges legyen. Lételem az, és alapvető lételem egy embernek legyen apja és anyja. Kapjon apai szeretetet és anyai szeretetet, védelmet, biztonságot. És lételem az, hogy egy ember, egy gyerek biztonságban nőjön föl. Biztonságban. Családi szeretet biztonságában. Ha egy gyerek, és tudjuk jól, hogy rengeteg a csonka család az országban, ha egy gyerek ilyen közegben nő föl, akkor kap sérülést. Az atyasággal kapcsolatban gondolkodtam, hogy elmondjam-e nektek, testvérek, az, hogy megtérsz, és évek óta az útba vagy, az egy dolog. De más az, amikor nem csak az üdvösség tudatod van, hanem a atyaság tudatod. Hogy neked van egy atyád, és élő kapcsolatban vagy az atyával. És az atyaságot azt nem egyszer kell átvenni, hogy egyszer a Szent Szellem kijelent, hogy Isten atya, hanem rendszeresen, mert az életben olyan külső tényezőkkel áll szemben rendszeresen, ha itt élsz ebben az országban, amit miatt állandóan fölborít téged a világ, és állandóan vissza kell állni a helyedre, az őrhelyedre, a szellemednek a stabilitására, a szívedben való hit bizonyságára. És ezt Isten atyai szeretete hozza létre, az ő kegyelmén keresztül. Hogy van egy Istened, és van egy atyád, aki egy és ugyanaz, és az atyaképedben biztos vagy abban, hogyha ő rád teszed a terheidet, akkor ő meghallgat, és megváltoztatja a lelki érzelmi kríziseidet. Ez nagyon fontos. Mert ha nem ezzel a hittel közeledsz Istenhez, akkor nem fog tudni leszakadni róla a teher. És a teher olyan, azért jön, hogy gondot hozzon létre. A gond pedig gondolatokat hoz létre. Egy szó egyébként a magyarban, gond és gondolat. És a gond és a gondolat pedig képes arra, hogy kiűzze belőlünk a reménységet és a Szent Szellemnek a megszerzett tapasztalatait. Azért mondja Péter, minden gondotokat ő rávessétek, mert neki gondja van reátok. Tehát a gondűző az nem a pótszerek, hanem Isten. A gondűző Isten. Mert az ő neve gondviselő.
Amen.
Fontos, hogy az ima életben ezt át tudjátok élni. Hogy a gondjaitokat Istenre tudjátok rátenni. Ugyanis az ima életben ezt nem tud átélni, a hitben nem tudsz növekedni majd. Mert a hit miatt, a hit ellenség a gond. És ekkor jön létre az, hogy önmagadra nézel, amiről most szó van, önimádóvá válsz, mert a problémát az éned megragadja. És akkor az éned megragadja a problémát, akkor az éned egy ilyen moziba visz téged. Popcornon és Coca-Colával. És elkezdi vizionálni, a problémából mi lesz. Elkezdi vizionálni. Hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön, mit fognak történni. És nem a látás fogod követni, amit Isten prófétai módon adott neked, az ő kedvence vagy, és kijelenti, hogy Isten gondviselő az életedben, hanem egy másfajta moziba visz le téged. Egy más képet. Ez pedig a sátánnak a víziója. A világnak a víziója. A barátaid víziója. A televíziója. Itt vagytok? Tehát az imában kulcsfontosságú, mert pontosan az ima élet visz ki téged az öncentrikusságból, az önimádatból, hogy magad felé fordulja, magad gondjaiba. Miért van az, hogy egy depressziós ember befordul a lakásába? Hát ez már a teste is arról beszél, metakommunikáció, hogy ő magával foglalkozik. Csak maga, ő meg ő. Ketten nagyon jól vagyunk. Ő meg én.
És a depresszió pont erről, az ördög így találta ki a depressziónak a DNS-ét. Hogy az ember magával foglalkozzon, magára tekintsen, és magával beszélgessen. Melankólia, önsajnálat, depresszió, ez mind az önimádatnak az egyik fegyvere. Önsajnálat. Engem nem szeret senki. Stb. Van egy ilyen szép dalok is. Engem nem sajnál senki, stb. Ismétek? Mindegy. Mindenkiben csalódtam. Engem nem sajnál senki. Tessék? Gyönyörű. Márai pál. Tehát Istennek az a terve, hogy le tud tenni a terheidet.
Amen.
Le tud tenni. Tehát a gyerekkorban jön létre, és amit most visszatérek újra a bevezetőmre, az unióban létrejött egy olyan közeg, ami igazságtalan közeg. És hogyha megnézed a kormányoknak a döntéseit, bizonyos szakmától már izolálják a szegény embereket. Nem tudja a szegény ember elérni bizonyos szakmákat, például ügyvéd, jogász. Mert évi 1 millió forintba kerül egy szemeszter. Így van? Mit hoz ez létre? Ez az uniós döntés. Hogy szegregáció jön létre. Mit hoz létre az uniós döntés? Hogy azok, akik szegények, azoknak elérhetetlenné válik a kitörés a gyerekük életében. Nem lehet orvos, jogász, vagy bármilyen olyan szakma, ami elit szakma. Vagy egyetemi, csak hogy nagyon jól tanul. Egyetemi diplomával. Mert rengeteg pénzbe kerül a fenntartás. Miért beszélek erről? Azért, mert maga a világrendszer úgy alakítja a sorsodat, ha szegény vagy, akkor nem tudsz kitörni belőle. Ha nyugdíjas leszel, nem tudsz megélni. Nem? Nem így van, barátaim? Most hagyjuk azt, hogy téged Isten nagyon megáldott, az egy dolog. A világrendszer úgy hozza létre, hogy már 500 forint egy kiló kenyér, egy normális kenyér, ami nem műanyagból van. Ekkora kenyér, 290 forint. Ekkora. Kettőt harapok bele, nincs ott. Nem az árakról beszélek önmagában, hanem azt, hogy értsd meg, hogy a világ afelé tendál, hogy a szegény szegényebb legyen. A középréteg eltűnjön, és egy nagyon magas réteg jön létre, aki uralkodik az egész világ fölött. Gyertek velem az Isten igéje alapján Korintusi levélhez. 2 Korintus 8. Egy másik fordítást fogok olvasni nektek. Mit csináltak azok az emberek, akik szegénységben voltak? A Bibliában van egy példa például. Tudtotokra adjuk testvérek Istennek azt a kegyelmét, még egyszer. Tudtotokra adjuk testvérek nektek azt az Istennek azt a kegyelmét, halleluja, amelyet a makedónia gyülekezeteinek adott, mert szorongatatásukból fakadó sok próbatétel közepette túlárad az örömük, rendkívüli szegénységük pedig nagy lelkűségük túláradó gazdagságává vált, mert tanúsítom, hogy erejükhöz mérten, sőt, azon felül is önkéntesen adakoztak, és könyörögve kértek bennünket arra, hogy a szentek felé való szolgálat kegyelmében és közösségében részesülhessenek, és nem csak azt tették meg, amit reméltünk, hanem elsősorban saját magukat adták oda az Úrnak, Isten akaratából nekünk is. Ezért kértük Tituszt, hogy amint korábban elkezdte, úgy fejezze is be nálatok ezt a gyűjtést. Ti pedig, ahogy bennetek lévő szeretetben, ti pedig, ahogy mindenben bővölködtetek, hitben, beszédben, tudásban, mindenfajta buzgóságban, valamint a tőlünk bennetek lévő szeretetben, úgy ebben az adakozásban is tanúsítsatok bőkezűséget. Nem parancsként mondom, hanem azért, hogy mások lelkesedése által a ti szeretetek valódiságát próbára tegyem. Hiszen ismeritek a mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére nincstelenné vált értetek, hogy ti az ő nincstelensége által meggazdagodjatok. Amen. Azt a mindenit, testvérek, ez egy óriási sztori. Ez egy óriási sztori. És én most nem arról fogok beszélni neked, hogy kezdj el ma adakozni. Tehát, hogyha most arra gondolsz, hogy én most hazabeszélek, felejtsd el. Itt én egy szellemi elvet akarok mutatni nektek. Tehát itt most nem én vagyok a róka, te pedig a gólya. Nem, hogy van?
Holló.
Oké? Okay? És a sajt meg a szádba. Azaz a pénz a pénztárcádba. Nem erről van szó. Van egy gyülekezet, ez a makedóniai gyülekezet, akik csontszegények. Olyan próbatételben vannak, amik döbbenetes. És mégis azt mondja, hogy a rendkívüli szegénységük, nagy lelkűségük túláradó gazdagságává vált. Az a nagy lelkűség, ez a tiszta szívűséget jelenti. Tehát túláradó gazdagságá lett a szívük. Tehát egy nagyon gazdag szívű emberekké lettek ezek. Hogyan? Úgy, hogy elkezdték elhinni azt, hogy ha vesszük a kegyelmet, a kegyelem felszabadít jó szívűséget az ember életére nézve,
És beleviszi az ember szívét abba, hogy beleálljon az ember szíve Isten munkájába. És amikor beleáll Isten szíve Isten munkájába, a kegyelem még túlduló módon meg tud jelenni, ugyanis azt mondja itt az ige, hogy túláradó gazdagság jött az életükbe, mert tanúsítom, hogy erejükhöz mérten, sőt, azon felül önkéntesen adakoztak, és könyörögve kértek bennünket arra, hogy a szentek felé való szolgálat kegyelmében és közösségében részesülhessenek. Könyörögtek Pálnak, hogy tudjanak adakozni. Ez olyan, mint ide jönni hozzám, hogy könyörgöm, fogadd el még ezt a 100.000 forintot, könyörgöm. Vagy azt mondanád, Lali, kérlek, fogadd el ezt a 100 forintost. Ez az utolsó fillérem. Én azt mondom, ne haragudj, de nem vagyok szívtelen ember, ne adod az utolsó 100 forintodat. Inkább közd magadra. Vagyis hát inkább én azok. De ő erőszakos, és azt mondja, nem. Én onnan akarom adni a 100 forintot. És gondolkozz ezen el, hogy miért csinálták ezt? Azért, mert annyira nagy lelkű emberek voltak, hogy magában jó emberek? Na, így akartak, hogy nem. Megértették a kegyelem működését. Tudták jól, hogy hiába szegények, ebből nem tudja kivinni őket senki. Sem a római birodalom, sem az egyiptomi birodalom, sem a jelenlegi kormány. Mit csinálnak? Azt elhiszik azt, ha Pál szolgáltatba vetnek, megfordulhat az életük, és egy fordulópont történik ott rögtön.
Jó földbe
vetettek. Jó földbe. Tudták, Pál Isten elhívásában van benne. Hogy ez túláradó gazdagságává lett, és megszégyenítették azokat, azt a gyülekezetet, akinek a szívében megvolt, hogy adakozik, és nem adakozott. És ők pedig nagyon jó módú gyülekezet volt, a korintusi gyülekezet. De rájuk áradt egy kegyelem Pálon keresztül, létrejött a korintusi gyülekezet, meg is rekedtek. És annyira megrekedtek, hogy megosztás jött az életükbe. És a korintusi gyülekezet levelét elolvasod, azt fogod mondani, hogy ez a gyülekezet, ez nem normális gyülekezet. Ott van Pál, ott van Apollós, ott van Péter, szolgál feléjük, és ők elkezdenek háborúzni egymással. Miért? Mert a szívük nem változott meg a nagy szívűségre, a jó szívűségre. Felejtsd el a pénzt most. A jó szívűségre nem változott meg a szívük. Mi ez? Mi ez? Ha nem az, hogy ha te, amit kapsz Istentől, azt nem akarod hálaadással visszaadni Istennek, akkor megváltozhat a szíved, befolyásoló tényezővé válik a szíved, megkeményedik, és elkezdünk egymással acsarkodni. Mert mindenki magával foglalkozik, az ő anyagi gyarapodásával, és nem azzal, mi Istennek a terve. Azt tudtad, hogy mindent Isten terve alá kell vinned? Mindent. Úgyis egyszer élsz a földön, és mennyi kincseket kell gyűjtened, és amikor elmegyünk az Úrhoz, és majd ott az Úrnál beszámolunk a dolgainkról, az Istent azt fogja érdekelni, és az Úr Jézus Krisztust, hogy mit tettél Isten eklézsiájáért. Erre azt mondod, hogy mutassak el ezzel kapcsolatban igét. Oké, mutatom. Márk 8.34. Ez felszabadíthatja az életedre Isten kegyelmét, és áldás jöhet az életedre. Márk 8.34. A sokaságot pedig az ő tanítványaival együtt magához szólítván mondanékik. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét és kövessen engem. Mert valaki meg akarja tartani az életét, itt a psziché szó szerepel, elveszti azt, valaki pedig elveszti az ő lelkét, életét, pszichéjét, én életem, és az evangéliumért az megtalálja azt. Az keresztények még ebből az igéből is önzést hoztak létre, én meghalok, hogy aztán én olyan vagyok, mint Krisztus, és én profitáljak az áldásból. De itt nem erről van szó. Hanem azért kell meghalni, hogy Krisztus követőjévé legyünk, és az evangéliumért. A jó hírért, ami a királyságot demonstrálja, és hozza létre a te életedben és mások életében. Az evangélium jó hírén keresztül. Amen. Azaz Isten kegyelméért. De út, visszatérve a korintusi levélhez, de útmutatást is adok ebben az ügyben, mert ez hasznotokra lesz nektek, akik nem csak a cselekvést, hanem az arra való vágyakozást is elkezdtétek tavaly óta. Tavaly óta, egy évig vágyakoztak. Viszont most már a gyűjtés végkezvitelét is fejezzétek már be, hogy amilyen buzgó a vágyakozásotok, olyan legyen a végrehajtás is abból, amitek van. Abból, amitek van. Nem azt mondja Korintusban Pál, hogy figyelj, egy nagy számlát töltsék ki, szükség van most a népnek, ered erre. Amitek van, és hogy folytatja Isten igéje? Mert ha a vágyakozás megvan, azt szerint méltányolható, amilyen van az embernek, és nem annak alapján, amilyen nincs. Mert azért, hogy mások felélegezhessenek, hallod?
Ti ne nyomorogjatok, hanem az egyenlőségnek megfelelően. A mostani időben a ti fölöslegetek pótolja az ő hiányukat. Hogy máskor viszont majd az ő fölöslegük pótolja a ti hiányaitokat. Így módon egyenlőség legyen. Amit meg van írva, aki sokat szedett össze, annak nem lett fölöslege. És aki kevesebbet, az nem szenvedett hiányt.
Amen. Hol volt ez az ére? 2 Mózes 16. Gyertek akkor velem oda. 2 Mózes 16. Egy szellemi elvet mutatok neked. Testvérem, a jó szűség háladáshoz létre benned. Megtöri a keserűséget és a depressziót. Nagyvonalú emberé válsz. Én láttam nagyvonalú szegény embereket. Kitörni a nyomorból. Én tudom, hogy hol honnan kezdték. És hol tartanak most. A Isten hite megváltoztatja az életük. És elindulának Élimből, és érkeztek Izrael fiainak egész gyülekezete a Szín pusztájába, amely Élim között és Sínai között van. A második hónapnak 15. napján 2 hónap telt el, Egyiptom földjéről való kivetel után. És zúgolódik Izrael fiainak egész gyülekezete Mózes és Áron ellen a pusztába. Mi az első dolog? A zúgolódás. Az ego az rögtön létrehozza a zúgolódást. Az első jele az egónak, illetve az önimádatnak. Hogy nekem nincs meg valamim. És mi a második? Bűnbak. Mindig keres az ego bűnbakot. Nem magát, mert magát imádja. A másikat. És mondanak néki Izrael fiai, bár meghaltunk volna az Úr keze által Egyiptom földjén. Hát magyarosan átkozást így hangzik, hogy dögöltük volna meg ott, ahol vagyunk. Egyiptom földjén. Mikor a húsos fazék mellett ültünk, mikor jól lakhattunk volna kenyérrel, hát ez nem igaz. Ez nem igaz. Nekik nem volt húsos fazékuk, elhitt. Mi ez a vízió? Az ördög víziója. Jól lakhattunk volna kenyérrel. Nem igaz. Éheztek. Hány embert hallottam, családokat. Menjünk el ebbe az országból. Itt éhen döglünk. Itt nem tudjuk eltenni a családunkat. És kimennek. És viszik ezt a víziót. Mert a szegénységet átviszi a másik kontinensre. Testvérek, én éltem egy másik helyen. Egy nagyon szép államban. Egy nagyon jól menő államban. És azok az emberek, akiket fölkerestem, hívőket, ugyan rosszabb lelki, szellemi állapotban voltak, mint itthon. Anyagi helyzetben is. Titkoltam, amin volt. Elköltöztem tőlük messze, hogy ne a sárga irítség ne érjen el. Mert vitték magukkal ezt a szegénység mentalitását. Nem a jó szívűség. A nagyvonalúság mentalitását. Vasmanni azt mondja az egyik könyvében. A nemesség az nem velünk született adottság, az Isten munkája ki bennünk azáltal, hogy Isten kegyelméből részesedünk, és majd utána továbbadjuk Isten kegyelmét. Az ember csak azt látja a másikon, hogy van neki mondjuk egy szép zakója, vagy egy szép kocsija, vagy mit tudom, micsoda. De nem gondolja azt, hogy ő azért vetett. Vagy van egy szép családja. Hogy ő abba vetett, azért szép az a család. Az nem maguktól nőttek fel a gyerekek. Amen. Megyünk tovább. És mondd az Úr Mózesnek, jól lakhatunk volna kenyérrel, mert azért hoztatok ki minket ebbe a pusztába, hogy mind a sokaságot éhséggel öljétek meg. Ekkora vádlást nem is olvastam még, komolyan mondom a Bibliában. És mondd az Úr Mózesnek, én esőképpen bocsátok nektek kenyeret az égből. Lásd meg Istennek a tervét, itt még Isten azt mondja, még megváltoztathatom őket. Fantasztikus Isten kegyelme. Esőképpen bocsájtok nektek kenyeret az égből, menjen ki azért a nép, és szedjen naponként arra a napra valót, hogy megkísértsem, akar-e az én törvényem szerint járni, vagy nem. De a 6. napon úgy lesz, hogy amikor elkészítik, amit bevisznek, az 2 annyi lesz, mint amennyit naponként szedegettek. Tehát szombaton ne szedjenek, és szombat előtt dupla mennyiség jön. Amen. Azért, hogy szombaton az Istennel legyenek. Miért hozza Isten az ellátást? Miért adta Isten a makedónoknak azt a pici fölösleget? Azért, hogy megpróbálja, mi van a szívükben.
Amen.
És miért adta Isten a korintusoknak azt a nagyon nagy bőséget? Hogy megpróbálja, mi van a szívükben.
Amen.
Miért adta Isten a pusztában mannát? Hogy megpróbálja a szívüket. Azért, hogy egy új látást adjon, a helyes látást. Hogy kik ők valójában. És miért adta Isten a mannát duplán pénteken? Hogy elhiggyék azt, hogy a szombatban van az ellátásuk. Hogy Isten be akar őket vinni az ígéret földjére, és az ígéret földjén nem kell már küszködniük, mert azt, amit Isten megad, azt majd duplázza, triplázza, és megnöveli. Csak pénteken kell szedni. És miért kellett 5 napon keresztül szedni? Azért, hogy elhiggyék azt, hogy amikor bemennek az ígéret földjére, ott csak szedni kell. elszedni Istentől, amit ő küld. Miért küldte a mennyből? Hogy látások legyen, hogy nem Egyiptomból jön az áldás, hanem a mennyből. Miért adta ezt a látást Isten nekik? Hogy átlássanak a földről a mennybe. Amen. Ezzel azt akarom mondani, hogy muszáj átlátod a mennybe, hogy fölüljön az áldásod, hogy tudj hinni abban, hogy Isten meg tud áldani téged fölülről. Fölülről! És ne kívánkozz vissza a régi állapotodra. Ne kívánkozz vissza a régi énednek az életére. Mert úgyse leszel boldogabb. Sokszor mondják azt, ó, ha nem tértem volna meg, lehet, hogy már sikeres ember lennék. Ki tudja, ki lennék? Talán miniszterelnök. Tudod, hogy mi lennél? Egy sikertelen, kudarcra ítélt, szanakszod élő valaki. Azért érti meg, hogy Isten ne engedje meg Isten, hogy ilyen ember legyél. Ez az igazság. Egy idegbeteg nő vagy férfi lenni. Ez az igazság. Nem? 16-17. Senki azért titeket meg ne ítéljen evésért, ivásért, ünnep, új hold vagy szombat dolgában, és most figyelj meg, mi a szombat, amely csak árnyékén a következendő dolgoknak, de a valóság Krisztusé. Mi a szombat? Árnyék. Minek az árnyéka? A Krisztusnak és a következő dolgoknak. Tehát mi ez a manna szedés? A jövő. Amen.
Amen.
Mire készítette fel Isten népét? A jövőre. Hogy szedjenek. Mit szedjenek? Áldást.
Amen.
Mire akart elvinni őket? Hogy amikor bemennek az ígéret földjére, akkor az eljövendő javakból részesüljenek, amit Isten elkészített előre. Mi a szombat jelentősége? Az eljövendő javaknak az összeszedése. Miért tartunk szombaton két Isten tiszteletet? Hogy az eljövendő javakból részesüljünk. Miért hallgatod Isten igét? Hogy az eljövendő javak realizálódjanak a szívedben. Miért értél meg? Hogy a következő korszakot az eljövendő javak megvalósuljanak. Mi az eljövendő javaknak a célja? Hogy Isten felismert, hogy egy jó, kegyelmes Isten, és hát adj neki. Amen. És honnan jönnek az eljövendő javak? Krisztus keresztjének az érdeméből, a kereszt áldásaiból, hogy ő meghalt és föltámadt. Az eljövendő javak összességét hozza Isten a szombatban. Mikor hibázott Istennek a népe? Menjünk vissza a 2. Mózes 16-hoz. 6-os verszaktól. És mondta Mózes és Áron Izrael minden fiainak. Este megtudjátok, hogy az Úr hozott ki titeket Egyiptom földjéből. Mit tudsz meg, amikor belépsz a szombatba? Belépsz Isten jelenlétébe. Hogy az Úr hozott ki téged. Mi az, ami megerősödik az ima életedben, mikor bemész Isten jelenlétébe? Hogy az Úr hozott ki téged Egyiptomból. Hogy az Úr biztonságot hozott ki. Áldással hozott ki. És áldásba akar tovább vinni. Mi az, amit mindig meg kell, hogy erősödjön a szellem életedben, imában, az ige hirdetésen keresztül, a prédikált ige hallásán keresztül, vagy otthon, hogy bibliázol, hogy az Úr hozott ki téged, hogy megerősödjön, meg tud szellemben, akármilyen állapotban vagy is, Egyiptomban engem Isten hozott ki.
Amen.
És ha kihozott, akkor nem fognak megdögleni, hanem tovább építi az életemet. És Isten egy jó tervet készített számomra, hogy beteljesítjen az ígéret az életemben. És megyek Kánaánba, eljön az ezeréves királyság, és ott fogok uralkodni Jézus Krisztussal együtt Jeruzsálembe. Rendszeresen fogok a nagyfőnökhözbe menni, a nagyfehér főnökhöz. Halleluja, aki mindent lát. A fehér testvérhez. Hogy megtudjátok, hogy Isten hozott ki benneteket. Egyiptom földjéről, 7-es verszak, reggel pedig meglátjátok az Úr dicsőségét, mert meghallotta a zúgulódásotokat az Úr ellen. De mik vagyunk mi, hogy mi ellenünk zúgulódtatok? Az Isten dicsősége jelenik meg a mannán keresztül. Ez mit jelent? Hogy maga az Istennek a dicsősége, az nem csak arról szól, hogy eljön egy nagy csodák korszaka, hanem arról, hogy Isten ellátja az ő népét a pusztában, a nehézségek közepette. Mert maga a dicsőség az át tud alakulni, maddává. A dicsőség átalakul. Lehet fény, lehet gyógyulás, lehet szabadulás, és lehet anyagi jólét.
Amen.
A dicsőségnek a megnyilvánulása. Hogyan mentek a pusztában 40 éven keresztül? Manna esőben. Ez mit jelent? Hogy Isten dicsősége megnyilvánult ellátásban. Hogy ellátta Istennek a népét. Amen. Hogyan kell, hogy megnyilvánuljon ebben a korszakban Isten? Nem biztos, hogy úgy, hogy csodákat tesz. Persze, hiszek a csodákban. De Isten szuverenitása az, hogy mekkora csodákat tesz. Ez nem az én, hanem a te dolgod. Hogy az eldűsd. Most holnaptól Dunát fakasztok, ketté választom. Holnap után meg csonkákat keresek, hogy kinőjenek a lábaik, stb. Nem, ez Isten vezetése kell ehhez. A csodákhoz. Tehát az egy üc korszak, amikor a csodák megjelennek. De Isten vezetése az volt itt Isten népében, hogy ellássa őket mannával. És olvassuk tovább. A dicsőség által. Azt mondja, 10-es verszak, és lőmikor beszélt Áron, az Izrael fiai egész gyülekezetének, a puszta felé fordultak, és ímé az Úr dicsősége megjelent a felhőben. Hova fordult Istennek a népe? A puszta felé. Miért a puszta felé fordult? Mert mi volt ott? És mi jött a pusztákból? A dicsőség. Látod ezt a látást? Hogy hova akar vinni téged Isten? Még ha kell, akkor a puszta felé kell, hogy fordulj hit által. Hogy ott van Isten már a pusztában.
Mit jelent ez? Hogy Isten a problémáidban benne lesz. És kihoz a problémáidból.
Amen.
Mit jelent ez? Ha mersz belenézni a jövődbe, lehet, hogy a pusztán kell keresztül menned, de Isten ott van.
Amen.
És jön a dicsőség a pusztából.
Amen.
A pusztában van Isten dicsősége. Mert előre ment Isten népe. Miért? Mert Isten kegyelme ilyen. Mindig egy lépése előre tart, mint mi.
Halleluja.
Miért? Mert Isten kegyelme olyan, hogy a pusztába is bemegy. Érted? És értem. Milyen Isten dicsősége? Olyan, hogy szembe tud nézni a dolgokkal. Milyen Isten dicsősége, ha kell csirkéket hoz? Ha kell pulykákat? És ha kell marhákat?
Itt vagyok én, halleluja.
Menjünk tovább. És hallottam 12-es verszak, 16-os verszak. És az Úr parancsolta pedig ezt szedjen abból ki, amennyit megehetik, fejenként egy ómert, hozzátok tartozó száma szerint szedjetek ki azok részére, akik az ő sátorában vannak. És eképpen cselekedtek Izrael fiai, szedtek ki többet, ki kevesebbet. Azután megmérjék vala ómerrel, és annak, aki többet szedett, nem volt fölöslege. És annak, aki kevesebbet szedett, nem volt fogyatkozása, ki annyit szedett, amennyit megehetik vala. Azt is mondaná nékik Mózes, senki ne hagyjon abból reggelre.
Idáig. Tudod, mit jelent ez? Hogy a természet fölötti ellátás, és visszatértünk a korintusi igéhez. Létrehozta azt, hogy az egyházban egy kiegyenlítés volt. Ez volt mit jelent a jövőre nézve? Hogy el tud jönni, ha hiszel benne, hiszek benne én is, velem együtt. El tud jönni, ha jó szívűvé válunk, és így imádkozunk. Hogy mindenki tudjon szedni, és mindenki tudjon enni.
Halleluja!
Hogy létrejöhet a szellemi világban egy egyenlőség, ami nem arról szól, hogy megmutatom, hogy nekem mi van, és megnézem, hogy neked mi nincs, hanem arról szól, hogy mindenkinek legyen. És ez az én szolgálatom, ezért beszélek a kegyelemről. Nem azért beszélek, hogy elhit azt, hogy Isten egy nagy Isten, hanem arról beszélek, hogy elhit, hogy a te Istened egy nagy Isten, és téged akar nagyon megáldani. Hogy kiegyenlítődés jöjjön létre. És ezt kezdve erre felé vitt a szívedet, hogy azért imádkozz, hogy a másiknak is legyen, ne csak neked.
Amen.
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 És örülj annak, ha a másiknak van.
Amen.
Hát ha nem tudunk örülni annak, ha a másiknak van, az egész semmit nem ér.
Amen.
Az egész úgy, ahogy van. Zárjuk le az egészet. Mi a cél? Hogy az történjen velünk, ami az Isten népével a pusztában. Hogy jön a nap. Jön Isten dicsősége. És mindenki zavar. De nem hallgattak Mózesre, mert némelyek hagytak abból reggelre, megférgesedik, megbüszösödik, Mózes pedig megharagudik rájuk. Némelyek hagytak abból. Tudod, mit jelent? Hitetlenség. Hogy nem hiszik el, hogy Isten holnap is ad mannát. Tudod, mi a tehetetlenségnek és egoizmusnak az egyik jele? Hogy nem hiszi el, hogy Isten, ha egyszer csodát tett, akkor holnap is tesz csodát. Ezért adja Isten direkt naponként az áldást. Hogy hitben tudj maradni. Értsd meg, ha a hitet úgy a szellemi életedben apad, az ima életedet rekonstruálni kell, és reformálni. Hogy hidd azt, hogy Isten, ha eddig megáldott engem, akkor azután is meg fog áldani. És mi van utána? Azt mondja, 6. napon pedig két annyit kenyeret szednek vala, 2 ómerrel, eljövének pedig a gyülekezet fejedelmei mindnyájan, és tudtára adták azt Mózesnek. Ő pedig mondanékik, ez az, amit az Úr mondott, holnap nyugalom napja, az Úrnak szentelt szombat, amit sütni akartok, süssétek meg, amit főzni akartok, főzzétek meg, ami pedig megmarad, azt mind tegyétek el magatoknak reggelre. És eltették azt reggelre, azt szerint, amit Mózes parancsolt, és nem bűzhödék meg, tehát nem lett büdös, meg a férgek sem ettek, lettek benne. És mondta Mózes, ma egyétek azt meg, mert ma az Úrnak szombatja van, ma nem találjátok azt a mezőn. 6 napon szedjétek azt, de a 7. napon szombat van, akkor nem lesz. És lőn 7. napon kiment a nép, hogy szedjenek, de nem találtak. Ezt tudod, mit jelent? A karizmatikus hitetlenség. Hogy elmennek Isten jelenlétébe, hitetlenül. És nem kapnak semmit, mert azt hiszik, hogy hitetlenséggel át tudnak bármit is venni. Kimentek szombaton, nem hitték el. Nem hitték el, hogy Isten megcsinálja. A szombatnak az a jelentősége, hogy Isten csodát tesz az életedben. Ellát, csak hit által kelj föl szombaton. Az a találkozási pont, a szombat. A hitetlenséged és Isten hitének a találkozási pontja. És szombaton vágd ki a hitetlenségedet, és kezdj el újra Istenhez fordulni. Ne menj ki megnézni, vajon tényleg? Tényleg úgy van? Egyszer fordulj be, te és Isten, és hidd el, hogy a szombat megáldja a következő 6 napot. A szombat megáldja a következő 6 napodat.
Amen.
Ha hiszel. Mert a következő dolgok árnyékai vannak benne. Azaz most már a valóság van benne Krisztusban. Amen. És még egy, gyertek vissza a 2 Korintushoz, még egy igét mutatok. 9-es vers, a 2 Korintus 8-9. Mert ismerjétek a mi Urunk Jézus Krisztus jó téteményét, ez a Károli, az eredetiben kegyelem van. Mert ismerjétek a mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelmét. Mondjuk együtt, mert ismerjük Jézus Krisztusnak kegyelmét. Amen. Tehát mit mond Pál? Ismeritek a kegyelmet. És most figyelj, mit mond utána. Hogy gazdag lévén szegény élet. Ez Isten kegyelme. Ez Isten kegyelme. Hogy az ő szegénység által meggazdagodjatok. Ha valaki ezt az igét csak szellemi értelemben veszi át, akkor az nem a teljességet tanítja, mert ez nem csak szellemi szegénység és szellemi gazdagság, fizika is. Mert az egész fejezet arról szól, hogy makedónok micsoda nagyszívű emberek voltak, nem önző emberek, és a korintusiak pedig egy éven keresztül gondolkodtak, hogy adjunk vagy ne adjunk. Még egyszer mondom, nem a pénzedre vagyok ma kíváncsi. Van olyannak, amikor a pénzedre van ki, ma nem. Tanácsot adok a dologban, mert hasznos ez nektek, akik nem csak a cselekvést, hanem az akarást is elkezdtétek tavaly óta. Tehát mit mond Pál? Hogy legyen egy változás a gondolkodásmódotokban, hogy ezáltal érvényre jusson Isten akarata. Ez volt Isten akarata, és Pál nem szégyelte. És tudták jól, hogy a kegyelem az, hogy ők meggazdagodtak. És nem tudták viszonozni. Nem tudott átalakulni mindaz a jó, ami már megalakult az életükben. Ha szóhoz el most Isten, akkor változtass, kérlek téged. Változtass a mentalitásodat. Lehet, hogy egy befordult ember vagy, most ne arra haragudjál. És meg kell változtatod a mentalitásodat. Hogy ne legyél már annyira befordult 20 éve. Mert lehet, hogy Isten rajtam keresztül szólt, hogy hagyd már abba. Volt egy prédikátor, nagyon tetszett. Volt egy idős ember, aki állandóan arról beszélt neki a prédikátor, hogy Isten, hogy az emberek mit tettek fel az elmúlt idejében. Én nem tudom hány évtizeden keresztül. És mondta neki, ember, 70 vagy 80, nem tudom hány éves volt a másik. Ember, 70-80, nem tudom hány éves vagy. Nem sokára visszamész az Úrhoz. Hát mit hozzak neked naponta? Virágcsokrot, hogy felvidítsalak, hogy mi történt veled a múltban? Engedd már el a múltalat, ember! Legalább 10 évig legyél már boldog! Azok a régisek, azok a régi stílusok, a régi dolgok. Tudjátok, hogy az Eklézsiában van úgy, hogy Isten kiárasztja a kegyelmét emberekre. Mert a kegyelemben nagyon könnyű bemenni. Mondok egy dolgot, amit megfigyeltem. A kegyelembe hálatlanul be lehet menni. Csak utána, hogy a kegyelembe, mikor bemegyem ember, hogy utána mi történik vele, az ő felelőssége. Mert a kegyelem ingyen van. Ez olyan, mint egy zsákutca. Kegyelem ingyen van. De zsákutcába fordulhatsz, hogyha te nem adsz hálát Istennek, és az önzésből nem jössz ki a kegyelem által.
Amen.
A másik, amit megfigyeltem. Hogy nagyon sok embernek hatalmas áldásai vannak az életében. Itt most olyanokról beszélek, hogy nem azzal foglalkozik, hogy mit vegyen holnap ennivalót a kis pénzéből. Most nem erről beszélek, hanem az, hogy az emberek azért meg tudnak élni. És hallom a szájukból, hogy még mit kéne még Istennek adnia nekik. Tudod, mit jelent ez? Hogy nincs a hálaadásnak az oltára, és nincs a kegyelemnek a hálaadása az ember életében. És keserű, frusztráltá válik az ember. Ugyanúgy zúgolódik, mint Isten népe a pusztában, mert nem érti a szombatot. Mert a szombatba kell állandóan bemenni, azaz Isten jelenlétébe, hogy elvegyük a következő hétre a szellemi áldásokat. És le kell tölteni mindig a jövőt. Viszont ő a szeme előtt erre dolgokra néz, amire már megszerezte, ez a materializmus. És látok egy olyan dolgot is, ami tudatlanság. Hogy nagyon sok ember a szegénységgel kapcsolatban szinte már egy ilyen báványát teszi a szegénységet. Én nagyon szegény vagyok, hála Istennek. Mondják, nagyon szegény ember vagyok, és alázatos. Ez nem igaz. A legnagyobb büszkék általában a szegény emberek, akik büszkék arra, hogy nagyon nagy nyomorban is föl tudta nevelni a gyerekeit. De Istennek nem ez a terve, hogy büszkék legyünk, hogy a legnagyobb nyomorban fel tudja a gyereket nevelni, az majd földő egy olyan öncélú, önérdeket érvényesítő emberé válik a szegény gyerek, azért, mert a gyerekkorában nem kapta meg. Hát nehogy azt higgyétek, hogy a szegény azért, mert szegény volt a gyerek, azért jó ember lesz. Nem biztos, hogy jó ember lesz. Mert a szegénység nincs megírva az igében, hogy a szegény ember jó ember. És lehet, hogy a legnagyobb rabló, meg a legnagyobb bűnöző lesz abból az emberből, mert azt mondja, az egész gyerekkoromban nem kaptam meg azt, amire vágytam, mindig szerettem volna a gyerekszobát, meg kisvasudat, és most megszerzem. A viszkis rabló erről szólt. Láttam el a riportot. Pár ígét hagyd mutassak. A szegénységgel kapcsolatban. És akkor itt befejezzük. Nem tudunk tovább menni ma. Példabeszédek 10-15. Példabeszédek 10-15. Tudod, miért kell a szegénység ellen hallottikációt? Hogy hitre jussál. Hogy ki tud fizetni a számláidat. Én nem arról beszélek, hogy vegyél egy Mercedes-t, hanem arról beszélek. Halleluja, testvérek. Testvérek, ha irítségre nézel mindig, egyszerűen megfog az irítség. Mert az irítség ellen nem lehet ellenállni. Csak a szellemi ember tud. Valamint egy áradat. Mint a cunami. A gazdag ember vagyona az ő erős városa. A nyomorultak riadalma a szegénységük. Na mit jelent ez? Hogy a gazdag embernek bízik, a gazdag ember bízik a vagyonába. Viszont a szegény meg bízik a riadalmába. Mert a szegénység bizony, létbizonytalanságot hoz. Most ne csináljuk azt, hogy szegény ember is lehet nagy hitű ember. Szegények Isten országa, persze. De az, aki szegény, az nem akar örökké szegénynek lenni. Egy egészséges ember nem akar szegény lenni. Amen?
Amen.
Azért nem ne ideologizáljuk meg a szegénységet. Még egy másik ige. Példabeszédek 24:4. Hármas olvasom. Bölcsesség által épül föl a ház, értelem által nyer alapot, és a tudomány által telnek meg a szobák mindenféle drága, szép kincsel. A bölcs férfi jó erőben van, és az okos ember erőtől duzzad. És a tudomány által délesvert, a tudomány által telnek meg a szobák mindenféle drága kincsel. Tehát a tudomány behozza az Istenről való tudás Isten áldását. Ámen. Még egy ige. Példabeszédek 13:23. A szegények ugara bőségesen terem ennivalót. De van, aki igaz ítélet híján tönkre megy. Példabeszédek 22:7. Ezt már néztük, ezt az igét, ezt nem magyarázom. 22:7. A gazdag uralkodik a szegényeken, és a kölcsönkérő szolgálja a kölcsönadónak. Ki uralkodik kin? A gazdag uralkodik a szegényeken. Ez van a világi rendszerben. Így van? Mi a cél? Hogy rajtad ne uralkodjon senki. Hogy téged ne tudjanak leuralni. Ne tudjanak megalázott helyzetbe vinni. Amen. Hanem jó szívű emberré váljál, és te másokat is kiemelj a szegénységből. Ez a célunk. Nagy látásokra nagy szív kell. Istennek a nagy szeretetére pedig nagy szív kell, hogy be tudja fogadni. Mert Istennek akkora a szeretete, hogy ő el akar érni az egész országot. El akar érni a cigányságot. És új, meg akarja újítani a cigányság hitét, hogy van reménység Istenben. Erre viszont Isten jó téményre van szükség, hogy lássák a cigány emberek, hogy Isten jó ember. Amen. Hogy ő jó Isten. A fiú meg jó ember. Amen. Példabeszédek 28:3. A szegény férfi, aki szorongatja a nyomorultakat, olyan, mint a mindent elverő eső, s nincs kenyér. Mit jelent ez az ige? Még egyszer. A szegény férfi, aki szorongatja a nyomorultakat, olyan, mint a mindent elverő eső, s nincs kenyér. Tehát az, aki szegény és uralomra kerül, az rosszabb mindennél. Mert a szegény kezdi el nyomorgatni a szegény. Mert a szegénység mentalitása uralkodás hoz létre, és az uralkodás, ez elnyomás alapú, kontroll alapú, és olyan törekvést hoz létre a kenyérért, hogy elpusztítja a saját fajtáját. A szegénységnek ilyen gonosz munkája van. És nézd meg ezeket az államokat, a kelet-európai államokat, ahol szegénységben vannak. A szegény a szegényt nyomja el. És senki nem akar a klérusban, az államvezetők, államférfiak között olyan döntést hozni, hogy fölemeljék a szegény embereket. Semmelyiknek se ez a diktátornak nem volt célja, hogy a nép jól lakjon. Elnyomja azt, akit el tud nyomni. Példabeszédek 30:14. Van olyan nemzedék, amelynek kardok a fogai, kések a rágó fogai, hogy kiedje a nyomorultakat a földről, a szegényeket az emberek közül. Mi a célja ennek a generációnak? A szegényeknek az eltiprása. Kiedje a szegénységéből, mindenét elvegye, és nyomorultá tegye az embereket. Mi vár a szegényekre? Még nagyobb nyomor. Nem ezt látjátok? Nem ezt látjuk? Dehogy nem ezt látjuk. Miért? Mert a világ rendszere ezt csinálja. Példabeszédek 31:6-7. Adjatok alkoholt az elveszőnek, bort a keserű lelkűnek. Igyon és felejts el a szegénységét, bajára ne emlékezzen többé. Ez Lámuelnek ezek a király szavai proféciái, ez profécia. Ez profécia. Tudod, mit mond ez az ige? Hogy a szegénységet ki kell törölni az embernek az emlékezetéből. Én azt mondom, hogy gazdagságot kell helyette tenni meg, tejbe, vajba fürözni az embereket. Félre ne értsétek a szolgálatomat. De maga a szegénység, ami az ördögtől van, azt ki akarja írtani Isten. És azt mondja ez a profécia, hogy akkor igyon valamit, csak hogy elfelejtse a múltját, legalább egy napra. Mert a múlt, ha megvan, az a múlt manipulálni, tudatalat irányítani akarja az embereket. És egy szegény ember a hatalomra kerül, nem tudja fölhúzni az embereket a szegénységből, már csak azt a szegénység mentalitásából tud kormányozni. Ezért nem szabad, hogy olyan szolgálók legyenek a gyülekezetekben, akik az embereket butítják és elszegényítik. Mert ő magában is benne van, vagy ez a gonoszság, hogy kihasználja olyan ember, aki elveszi még a nyomorultól is a pénzt, vagy pedig olyan mentalitású, aki nem hisz abban, hogy Isten föl tud emelni embereket. Rossz az Isten képe. És nem hiszi el, hogy Jézus szegény élet kegyelem által. Mit hoz a kegyelem? Hogy kiszakítson a szegénységből. Meggyőztelek benneteket?
Amen.
Ki az, akit meggyőztem? Saját magamat. Amen. Hogy meggyűlöd a szegénységet. De ne imád a gazdagságot. Halleluja. Ámen, Sanyi! Mit hoz létre? Gonosz, természet fölötti erőt a szegénység. Átkoz. Aminek az lesz a feladata, unokái is átkozott legyen a szegény embernek. Hogy az egész család jövő szempontjából ne tudjon fölemelkedni. Halleluja! És a 2 Korintusban még azt az igét megmutatom, 2 Korintus 9. Időben vagyok. Ámen! Bírjátok?
Ámen!
2 Korintus 9. Azt mondom pedig nektek, ez a 6-os verszak, 9-6. Azt mondom pedig nektek, aki szűken vett, szűken arat, aki bőven vett, bőven arat. Amen. Mit mond itt az ige? Azt mondja a korintusi gyülekezetnek, hogy a szíve szűk, akkor szűken jön az aratás. És érdekes, hogy a bőven szó helyett az eredeti görögben megnéztem, áldás szó van. Tehát az eredetiben így jelenik meg, aki áldással vett, az áldással arat. És ennek három jelentése lehetséges. Az első jelentése azt jelenti, hogy valaki elhiszi, hogy amikor vet, akkor áldást hoz azokra, akiknek vet. És ezért áldást szabadít föl saját maga életére. De jelentheti azt is, hogy megvan áldva egy ember, és ebből az áldásból vet a mások számára. De azt is jelentheti, hogy hisz abban, hogy a kimondja, mert az áldás az beszédet is mond, hogy ő kimondja az áldást, mikor vet, ezért áldás fog létrejönni a szellemvilágban, majd megtapasztalja fizikai módon is. Velem vagytok?
Amen.
Tehát ez több jelentése van ennek az igének. De ne csak azt vedd, hogy én vetek, sokat, sokat aratok, hanem az áldás vedd célpontba, hogy az áldás a lényeg, hogy amit van, abból vesz, és ebből a tudatból vesz Isten előtt, hogy te, téged Isten megáldott, azaz hálát azt Istennek, hogy tőle van. És amikor elhiszed azt, hogy Isten téged megáldott, tehát tőle van, ő a forrás, akkor tovább adod, transformálod a szellemi dolgokat, és tudod jól, ha áldással vetsz, áldással aratsz.
Amen.
Mert belemész az áldás csatornájába, és figyelj ide, olyan az áldás csatornája, hogy rád árad Isten kegyelme, fölismered, hogy a wow, ez Isten kegyelméből van. Veszel egy takarót, rájössz, és érzed, hogy ez a takarón áldás van. Komolyan mondom.
Amen.
És mások is meglátják, egyébként úgy működik el, hogy az ördög meg fogja láttatni emberekkel a te takaródat. És ez a takaró áldás lesz. És el fogja kérdezni ez a takarót, mert más az, rajta van az az áldás. Ez ugyanígy volt Józsefnél. Józsefet Isten adott Józsefnek egy cifra ruhát. És ez a cifra ruha, ez egy egyszerű ruha volt, testvérek, de hogy azt higgyétek, hogy aranyjal volt, meg gyémántal, meg kővel volt kirakva, nem volt Swarovski kővel kirakva József ruhája. József ruhája egy aranyos kis ruha volt. Cifra volt, de aranyos. És mit hozott létre ez egyszerű ruha? Irítséget. Miért? Mert benne volt a kegyelem, az apának a kegyelme, szeretete, kedveltsége, benne volt az a kiválasztásnak az áldása. És ahogy rákerült ez a ruha, ez nem lett volna, nem állt volna jól a többi testvéreit. Csak rá volt szabva. Mert az áldás rá volt szabva Józsefre. És meglátták ezt az áldást. Értsétek meg! Megölték ezt az embert, mert egy ruha volt rajta. Érted? Érted? Kapis! Egy ruha miatt megölnek egy ember. Hát nekik is meg lehetett volna a ruhájuk. Hát gazdagok voltak, dicsőség az Úrnak. Mi volt az, ami különleges volt abban a ruhában? Az áldás.
Amen.
Az áldás sugárzott. Nem az anyagot magasztalom, föl, hanem aki adta, aki az apja, aki áldott ember. És ugyanígy van az Ekklesiában, Isten létrehozta téged, engem, és rajta van a cifra ruha. Miért van rajta? Mert rátette. Szuverenitásból, kihívásból, elhívásból. Ne kérdezzek, nem fogod megérteni.
Amen.
Halleluja.
És el akarják venni. Nem tetszik nekik. Ha megjelennél egy pongyolába, az se tetszen nekik. Hidd el, ez így van. Hidd el. Mert a pongyolán lenne az áldás. Nem az a lényeg, hogy hogy nézel ki, ami rajtad van. Az kell nekik. És amikor megszerzi, ellopja, rosszabb lesz a sorsa. Mert az nem működik. Csak rajtad. Személyes kegyelmed van, személyes áldásod van, személyes áldás van az aratásba, ahogy belépsz az aratásba, Isten megáll téged. Miért? Mert állt a törzeteket Isten, visszabadítjátok fel a kegyelmet az aratás gyülekezetében. Mert áldva áldasz, áldva vesz, és szabadul fel az áldás. Most nehogy azt higgyétek, hogy veszel egy autót, mondjuk egy Mercedes, akkor nehogy azt higgyétek, azt higgyétek, hogy most ez az Isten áldás, hogy Mercedes van, Isten fog adni egy másik autót, hogy aztán eladakozz azt. Mert ha van egy, Isten akar adni még egyet, hogy megpróbálja a szívedet.
Amen.
Amen.
Hidd el, úgy fog Isten megáldani direkt, hogy leteszteljen, hogy jó szívű vagy-e. Mert a kegyelem az árod. Bőséggel. Mindjárt mutatom, hogy hogyan. És meg nincs limitje.
Halleluja.
Van egy ruhád, Isten fog adni még egyet. Tudod, hogy mi ez? Eladakoz. Jézus ezt tanítja. Aki van kettő, adja el. Nem azért mondja Jézus neki, hogy aztán kifossza a ruhát árát, hanem hogy még jobban megáldja őt, hogy jó szívű emberré tegyen.
Amen.
Amen.
Nem azért adja az autót, hogy csak te egyedül menj vele, hazavigyen embereket. Sose felejtem el. Nagyon hideg volt mindenféle, amikor jártam a gyülekezetbe. Fent a hegyre. Nem volt autónk. És láttam ott, vártunk mindig a buszra, nagyon sokat kellett várni. És Isten elmondta, Uram, ha engem megáldasz, én dugig teszem az autót, mikor megyek haza. És hazaviszem őket. Mit adott Isten?
Autót.
Milyen autót? Mercedes-t.
Halleluja.
Hófehéret. Halleluja. Nem volt új? Nem volt új, de Mercedes. De ment. Soha nem roblott el, és mindig hazavittük őket.
Dicsőség az
Úrnak. És tudtam jól, soha nem lehetett úgy elmennem a busz megálló mellett. Ne álljunk meg, ne is őket, gyertek, üljetek be. Négyen, gyertek be a hátsó ülésen. Megyünk tovább. Kiki, amit eltökélte szívében, nem szomorúságból, vagy kénytelenségből. A jókedvű adakozót szereti az Isten. És most figyelj, az Isten pedig hatalmas arra. Mi? Micsoda? Megjelenik Isten természet fölötti ereje. Halleluja! Lehet, hogy 100 forintod van. Értsd meg! Vagy 10 forintod van. És beadod azt a 10 forintot. És megjelenik arra a 10 forintra Isten hatalmas, monumentális, teremtő ereje. A te sorsod érdekében. Úgy, ahogy József életében, hát azt a gyereket, azt agyonütötték, azt fölkelt. Azt kúdnod, után kijött. Úgy kijött, hogy végül ő volt a király. Halleluja. Ez az áldás. Megyünk tovább. Tehát Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét. Na most a minden kegyelemről tudnod kell, hogy a kegyelemnek több fajtája van. És itt azt mondja, hogy minden kegyelem. Minden kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor, teljes elégségetek lévén, minden jó téteményre bőségben legyetek. Amen.
Amen.
Mit hoz Isten kegyelme létre? Bőséget. És mire? Másokért.
Amen.
Nos, ha ezt megérted, elhiszed, onnantól kezdve olyan bőség szabadul föl, hogy akárhova lépsz, áldás van rajtad. Egyszerűen a jó téteményre hozza Isten, a jó szívűségre, a kegyelmet. Tehát van a kegyelem. A kegyelem azért adatik, hogy a hatalom felszabaduljon. És akkor felszabadul a természet fölötti erő, akkor az manifestálódik, hogy tanultuk az Ószövetségben, a Mózesnél, hogy a dicsőség hozta a fürjeget, meg a bannát.
Dicsőség.
Tehát jön a hatalom, hozza a természet fölötti ellátás, befolyásoló tényező, radikális változást generál az életedbe, hozza az anyagi áldást, és az anyagi áldás célja pedig az, hogy tovább áramoljon mások felé, más gyülekezeti tagok felé, hogy aki keveset szeret, ne legyenek kevesebbje, aki többet, ne legyen többje. Azért, hogy ez a körforgás meglegyen. És mondom, hogy mi a végcél, mert még nem a végcél. Halleluja. Ez a kegyelemnek az ereje, a jó szívűség, hogy kigyere az önimádatból, az egocentrikus látásmódból. Amen. Halleluja. hogy rátok állasz a minden kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor teljes elégségetek lévén, minden jó téteményre bőségben legyetek, amit megvan írva, szórt adott a szegényeknek, és az ő igazsága örökké megmarad. Amen.
Amen.
Úgy, ahogy Jézus. Olyanná leszel, mint Jézus. Olyanná leszel, mint Jézus. Szórt adott a szegényeknek. Hogyan tudunk Jézusivá válni? Hogy adunk.
Amen.
Hogyan? Hogy a kegyelemben hiszünk. Hogy bőséget kérjük Istentől. Hogy ne csak kicsi kegyelem. Bőséggel áramoljon a kegyelem. Miért áramlik bőséggel a kegyelem? Hogy megvigasztalod a szomorúságban lévőket. Hogy erőt adjuk azoknak, akik nincs erejük. Vörös Sándornak van egy verse, nagyon tetszik egy mottója. Azt mondja, alattunk a föld. Fölöttünk az ég. Bennünk meg Isten létrája. Ezt tudom, mit jelent? Hogy benned akar Isten mozogni, a kegyelem beléd akar áradni, hogy létre legyél az életedben Isten és te és az emberek között, és aki találkozik veled, följön a létrára.
Amen.
Mert benned van a létra. Isten munkája, Isten temploma. Amen.
Amen.
Alul a föld, fölül a menny, benne meg a létra. Én kötöm össze a földet a mennyel. Én rajtam keresztül lehet fölmenni a mennybe. Hogy azt mondja az ige, magotat szor adott a szegényeknek, igazsága örökké megmarad. Amen.
Halleluja.
Mit mond itt az ige? Hogy az igazságossága örökké megmarad. Mit szabadít föl Isten kegyelme? Igazságosságot. Mit jelent az igazságosság? Barátom, azt jelenti, hogy igaz ember vagy Isten előtt, és az hit, aki hitből él, az igaz ember. Az igaz ember hit által él. Mit jelent ez? Hogy te a cádik leszel. Egy cádik, egy igaz ember. Isten előtt, Isten mércéhez képest igaz vagy. Ezért élünk, hogy amikor megjelenünk az Úr előtt, azt mondja, ő cádik. Ő igaz. Ez a lényeg, hogy a megigazult emberré válsz, és a megigazultság alatt nem tudja tönkretenni az ördög vádlás, károsztatáson keresztül, mert meggyőzi Isten az életedben az ördögöt, hogy nem teheted rá a kezedet. Amen. Megigazult emberré válsz. A cselekedeteidet Isten beszámolja igazságként. Halleluja. Mit mond az ige? Magot ad a magvetőnek. Kegyelet elességül át. Megsokasítja a ti vetéseteket, és megnöveli a te igazságotoknak gyümölcsét. Micsoda még fokozza Isten igéje? Annyira szeretem ezt a részt. Fokozza Isten igéje ezt a részt. Azt mondja, hogy ha szegény vagy, magot kapsz. Ezt tudod, hogy egyszer apró nagyon Isten, mint hogyha látom, hogy Isten, mint hogy egy jó apa, leültette a gyerekeit, de azt mondja, figyelj, azt mondja a fiú, már nekem így magam sincs. Itt van, tessék, és egy szór a ölébe magokat. Akkor a másik meg azt mondja, hát én igazsággal betettem. Akkor azt mondja utána az ige, hogy megnöveli az igazságotoknak a gyümölcsét, a termését. A termés növel. Termés növelő erő van a kegyelemben. Most képzeld azt el, hogy egy ember elhiszi ezt. Egy ember a gyülekezetből. Az elhiszi kettő. Elhiszi három. Elhiszi 100 ember. És felszabadul 100 ember életében Isten bőséges kegyelme, mindenható ereje, teremtő manifestációja. És ez elkezd működni 100 ember életében, 1000 ember életében, 10000 ember életében. Hogy kegyelemmel teljes emberekké lesznek. És bőséggel árad rajtuk a jótékonyság. Ma, hogy tudjuk, hogy a 70-es évek óta van karizmatikus mozgalom, csodának, jeleknek és bőségnek kéne lenni Isten templomaiban, és osztogatni kéne a bőséget, mert a kegyelem olyan nagy áldást kellett volna már behoznia, hogy a cigányságot úgy, ahogy van, kiragadtuk volna a nyomorból. Úgy, ahogy van. Mert nem hittek a megváltás csodájában, hogy Isten kegyelme az, hogy szegénységből gazdagságba hoz embereket. Ez Isten kegyelmének a munkája. Nem az a lényeg, hogy mennyit adakozol. Nem az a lényeg, hogy mit van. Hanem az a lényeg, hogy mit adsz.
Amen.
Nem az a lényeg, hogy sikeres legyél. Hanem az a lényeg, hogy értéket hozzál létre. Mennyi értéket? A mennyi érték pedig a jó szívűség. Tudtok erre állam mondani?
Amen.
Hogy mindebben meggazdagodjatok teljes jó szívűségre, amely általunk hálaadást szerez az Istennek. Mert a tisztnek szolgálata nem csak a szenteknek szükségét elégíti ki, hanem sok hálaadással bőséges az Isten előtt. És most figyelj, ezzel zárom, ez egy óriási ige, ez hatalmas intés Istentől. Amennyiben ez szolgálatnak próbálja, tesztje által dicsőítik az Istent, a ti Krisztus evangéliumát valló engedelmességetekért, és a ti hozzájuk és mindenkihez való adakozó jó szívűségetekért. Ez egy próba. És azáltal, hogy én elkezdek a kegyelemben hinni, hogy áradjon rám, és megnyilvánul, elkezdek ebből adakozni jó szívűen, ezáltal a gyülekezetben, más gyülekezetben emberek közelebb kerülnek Istenhez. És még mondja valaki nekem, hogy nem kell a pénzről prédikálni. Dehogy nem kell, hogy kiszabaduljunk a pénz szerelméből. Ami a második fő bűn, az utolsó időben, ahogy olvasom. Önmagom szeretete, a másik pedig a pénznek a szeretete. És mit mond utána az ige? Mikor érettetek könyörögve, ők is vágyakoznak utánatok, az Istennek rajtatok való bőséges kegyelme miatt. Miért akarja Isten, hogy vágyakozzanak ránk más testvérek? Hogy meglátják a bőséges kegyelmét Istennek rajtunk. Láthatóvá vált Isten kegyelme. Nem tudják azt mondani, hát ezek a gazdagék, hanem azt mondják, Isten kegyelme van rajtuk. Ezt nem csinálhatta meg senki, csak Isten.
Amen.
A recesszióban, unióban. És mit mond utána az ige? Istennek legyen hála a kimondhatatlan ajándékáért. Amen. Mit mond itt az ige? Mivel fejezi be Pál? Istennek legyen újra hála, hogy újból elinduljon a hála a kimondhatatlan ajándékáért. Azt mondja, ez az egész dolog, amiről most beszél, ez ajándék. Ingyen van.